Az egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
We will find a possible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame,
szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat a mikrofon mögött, Szabó Bence, ez pedig a Hazafutás, és Tóth Béla lesz majd a műsorvezető a következő órától. A mai műsorterv szerint majd sportkör lesz, nemzeti sportkör lesz 4 órától, illetve foglalkozunk az Etónak a nemzetközi kupa mérkőzésével, valamint jégkorong is lesz a mai műsornak a témájába. De az első órában egy vendéget köszöntök itt a stúdióban, Sebők Vilmos, korábbi válogatott labdarúgó itt a vendégünk. Vili, köszönöm, hogy eljöttél. A világbajnokságról fogunk majd beszélgetni, illetve még az NBA-et is hozzátehetem, mert azért most már kevesebb, mint...
Nyakunkon.
Így van, nyakunkon. Abszolút. És az ráadásul pont egy Újpest mérkőzésre kezdődik majd a szezon. Úgyhogy mindezekről fogunk beszélni, de először a világbajnokságról. Neked milyen volt ez a 23. labdarúgó világbajnokság?
Hát itt nagyon sokan pessimisták voltak itt a VB előtt, hogy ugye mi ez a 48 csapat, és hogy hasonló dolgok. Én azt gondolom, hogy összességében szerintem minden rendben volt ezzel a VB-vel. Ennek minden futónak minden eszenciája benne volt. Tehát itt a kis csapatoknak a meglepetés csapatok voltak. Ugye voltak a sztárok, akik hozták magukat, főleg én itt Messire gondolok, szerintem senki nem gondolta azt, hogy 39 évesen Messi ilyen teljesítményt fog nyújtani. És aztán végül is sok gól volt, élvezhető meccsek voltak. Én azt gondolom, hogy akármennyire pessimisták voltak itt sokan a VB előtt. Szerintem ez egy jó VB volt, leszámítva ezt a döntőt. Szerintem minden idők legrosszabb döntője volt, de még így is, ezt ettől eltekintve is azt gondolom. És ami érdekes, hogy ugye arról beszéltem, hogy itt a egyéniségek hozták magukat, és ugye 10 gólt rúgott ugye Bappé, tehát hogy azért nagyon sok gól volt, és tényleg ebből a sztárok kivették a részüket, és mégis egy olyan csapat nyerte ezt a VB-t, ahol nem is talán az egyéniségek döntöttek csapaton belül, hanem a csapategység, ami jellemezte a spanyol válogatottat.
Igen, ez egy ilyen tökéletes óramű pontossággal működő csapat volt talán. Nekem az volt az érzésem, hogy már azért nem szerettem őket nézni, mert ez túl tökéletes.
Igen, néha még unalmas is, azt be lehet mondani, mert hogy annyira ezt a labdajáratos, labdatartós játékot találtak De La Fuente, hogy néha egy kicsit unalomba is torkolott, de én azt gondolom, hogy azért ez nagyon nagy dolog, tehát hogy megnyersz egy EB-t, utána 2 évre rá megnyersz egy VB-t, tehát hogy ez már nem véletlen, tehát véletlenek vannak, de ez nem az.
És tegyük hozzá még a Nemzetek Ligáját is, amit azt szintén spanyolok nyertek.
Ja, és még azt is tényleg, tehát hogy igazából mindent, amit lehetett, megnyert ezzel a csapattal. Egy olyan edző, akiről nagyjából azt sem tudtuk, hogy kicsoda, nem olyan régen még, hiszen semmilyen múltja nem volt már, mint edzői múltja, ami számottevő lett volna, és tényleg egy olyan, ahogy te olyan jól mondtad, egy ilyen precíziós futballal, és az, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye, nem általott olyan játékosokat kihagyni, például azt a Zubimendit, aki ugye a Barcelonában egész szezonban fantasztikus szezont futott, ő például teljesen outsider volt ebbe a csapatba, a Barcelonából is ugye kihagyta Gaviékat, és olyan játékosokat, akiket alárendelt annak, hogy a csapat jól nézzen ki, és tényleg azt mondom, hogy egy gólt kaptak 8 meccsen. Volt, beszéljünk szerintem arról az Unai Simonról, aki számomra
megérdemelten a tovább legjobb
kapusa. Figyelj, szerintem őről azt lehet mondani, hogy szerintem a modern kapusnak a prototípusa. Tehát a mai futballban lába, amelyik kapus nem jó, amelyik nem él együtt a játékkal, így, ahogy hát ez valami fantasztikus. Hát ugye én koromban ilyen kapusok lettek volna mögöttem, akik tényleg, amikor ugye a védők leszűkítik a területet, most már a mai futballban olyan szűk területen játszanak, és ezáltal ugye mögöttük sok terület van. És van egy ilyen kapus mögötted, akiben tudod azt, hogyha egy kicsit túl föltoltad, és mondjuk jön egy jó indítás mögéd be, akkor ott van mögötted.
Igen, döntőben is volt egy ilyen eset, amikor a Messi elé kiment.
Kijött, és már úgy helyezkedik te a kapuba, hogy érzi azt, hogy néha láttam, majdnem a 16-os vonalnál helyezkedik, és onnan indul kifele. Szóval hihetetlen önbizalma volt, nagyon-nagyon-nagyon jó kapus, és hát azt a Rayát szorította ki, aki pedig hát az Arsenalban szerintem mondhatjuk azt, hogy a élete szezonját futotta. Szóval ebben nagyon nagy potenciál volt ebben a csapatban, és tényleg még egyszer mondom, nem így egyénileg is természetesen, de az, hogy ahogy ez a Fluentes összerakta ezt a csapatot, és ahogy ez működött precíziósan, tényleg egy gólt kapva, szerintem kijelenthetjük, hogy megérdemelten nyerték meg a VB-t.
És az is érdekes egyébként, hogy honnan indult ez a spanyol csapat, ugye az első meccsen, nem tudom, emlékszel még, hogy a zöldfokiak játszottak egy 0-0-ás döntetlent, és azért ott sokaktól hallottam a vészharangnak a kongatását, hogy hát mi lesz ezzel a spanyol válogatottal. Hát az lett a dominánsabb, hogy a nullára lehozzák hátul.
Hát igen, igen. Jó, figyelj, lehet ilyen szempontból is, szemszögből is nézni ezt, hogy a spanyolokkal mi van, de én meg a másik szempontból nézem, hogy ha már erről beszélünk, hogy zöldfoki szigetek, hogy hát a világ futballja elért egy olyan szintre már, hogy már mindenki megtanult focizni. Tehát nincs olyan csapat, jó, most ide vehetjük mondjuk a szegény Tunéziát, akik mondjuk vagy a Curaçaót, de összességében az ilyen kis csapatok is megvannak már tanítva védekezni, megvannak taktikailag fegyelmezettek, van bennük azért annyi egyéni képesség, hogy egy ilyen csapat ellen is le tudnak hozni egy meccset kapott gól nélkül. Úgyhogy ebből mondjuk az jöhet le szerintem tanulságként nekünk magyaroknak, ha már beszélgethetünk egy kicsit a mint magyarok, ugye, akik nem jutottunk ki, és hát már ezzel fekszünk, ezzel kelünk, most már 86, az ugye 40 éve, hogy mikor jutunk már ki, hogy hát ez az igazság, hogy ez megint egy megerősít abban, hogy nekünk ez a hogyha beszéltünk, mi beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye mi nem jutottunk ki, hogy szerintem pont ez volt nem most ezzel a válogatott a legnagyobb probléma, ami eddig a rossz érában egyáltalán nem volt jellemző, hogy nem volt stabil ez a válogatott. Tehát amennyi gólt kaptunk ugye az írektől meg a portugáloktól összesen, ez egyszerűen nem eredményezhetett más, csak az, hogy nem tudsz kijutni a VB-re. És hát itt van egy ilyen zöldfoki szigetek, ahol látszott, hogy ha stabil vagy, ha szervezett vagy, ha taktikailag fegyelmezett vagy, akkor vagy itt vannak a bosnyákok, egy ugyanolyan kis nemzet, sőt, még kisebb.
3 milliós ország.
3 milliós ország, mint mi. És azért legyünk őszinték, tehát, hogy a infrastruktúra és a körülmények és minden sokkal nehezebb helyzetben van a bosnyák futball, mint a magyar, és hát kijutottak, sőt a csoportból is tovább jutottak. Szóval, hogy azért ez nekünk egy józanító pofon volt szerintem, hogy oké, hogy jó úton megyünk, mert aki azt tagadja azt, hogy itt fejlődés volt, az hazudik szerintem. Én, aki a 90-es években futballoztam, 2000-es években, tudom azt, hogy amikor gazdátlan volt a magyar futball, és tényleg rohadt, maradjunk annyiba, ahhoz képest egyértelmű, hogy látszik a fejlődés, de hát az igazság az, hogy a mellettünk, vagy az osztrákok példának mondhatom, ők is tovább jutottak a csoportból. Tehát, hogy a környezetünkben lévő országok is ugyanúgy fejlődnek, mint mi, ugyanúgy látszik az előrelépés, úgyhogy ezért mondom még egyszer, egy józanító pofon volt, hogy azért még nagyon sok munka van ebbe a magyar fociba, és de legalább elbillentünk valamilyen irányba előre fele a 2000-es évekhez képest, úgyhogy még egyszer mondom, ez hát
az EB-re kijutunk most már.
Hát igen, de az EB-t már megszoktuk, hogy az EB-re, most eljussunk ki a VB-re is egyszer, úgyhogy de mondom még egyszer, szóval ez arra is jó volt ez a VB, hogy igenis megerősített bennünket abban, hogy nincs mese. Stabilnak, szervezetnek, csapatként kell működnünk, és akkor fogunk tudni újra elérni ilyen nagy eredményeket, amit a Rossi elért ezzel a válogatottal.
Ugye itt tettél említést arról, hogy téged nem zavart ez a felduzzasztott mezőny, de most ahhoz képest már arról is lehet hallani, hogy a következő világbajnokságra még inkább fel akarják duzzasztani. Sőt, ugye tegnap volt a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetségnek a vezetőjének egy olyan megnyilvánulása, hogy a következő VB már 64 csapatos lesz. Hát nyilván két kérdés ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz erről, másról meg, hogy oda kijutunk-e már végre?
Hát ugye itt a kérdés az, hogy 64 csapat az egy dolog, szerintem az már sok, de az, hogy ugye az európaiak mennyivel több helyet kapnak, mert hát most...
Ez a fontos kérdés,
mert ugye azért rajtunk kívül azért Olaszország se, vagy éppen Dánia, tehát nálunk nagyobb futball nemzetek se jutottak ki, tehát a kérdés az, hogy a fennmaradó 16 helyből, vagy a további 16 helyből mennyit kap Európa, tehát azért ez egy fontos kérdés.
És mennyire lenne az ideális, vagy a reális szerinted a képességek alapján?
Hát a képességek alapján biztos, hogy a fele legalább. Tehát szerintem az lenne a reális. Tehát hogy azért látjuk, hogy Ázsia nagyon leszerepelt. Én azt gondolom, hogy Afrikát egy ideig nagyon jól mentek az afrikaiak. De
csoportkörből a 10-ből 9 afrikai
továbbment. 9 afrikai továbbment, így van, egyedül Tunézia nem, és egyébként én titkon reméltem azt, és számítottam arra, hogy most az afrikaiak talán hosszabb ideig ott lesznek a versenyben, aztán szépen elvéreztek szép lassan egyedül. Hát ugye Marokkó volt, aki tartotta magát, de hát ugye a franciák ellen már ők se tudtak. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ha Európa kapna több helyet ebbe a 16 helyből, akkor azt gondolom, hogy talán lenne realitása, de azért már 64 csapat, az már nagyon soknak tartom. Így is ugye most a leghosszabb VB volt, ha jól tudom, tehát hozba több mint egy hónapig tartott, nem tudom, hogy az a meddig tartana, másfél hónapig, nem is tudom, hogy férne bele ebbe a...
Meg ugye a logisztikát se felejtsd el, hogy ugye lesz a centenárium, és ugye ott rendeznek mérkőzéseket Uruguayba, Argentinába, Paraguayba, valamint Marokkóba, Spanyolországba és Portugáliába. Az is egy elképesztő logisztikai feladat.
Hát igen. A másik dolog az, hogy itt nagyon sok idő elmenne az utazással is. Tehát, hogy jó, hát ez most ilyen teoretikus dolog, ez a 60 csapat. Én nem gondolom, hogy ez lesz. Persze Infantinótól ilyen infantilis dolgok nem állnak messze. Úgyhogy minden előfordul. Hát láttuk itt ezt a hidratation break-et, ugye ezt a, amit ugye kitaláltak. Tehát én azt gondolom, hogy mindent meg lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy azért ennek ellenére élvezhető jó meccsek voltak, sok gól volt, ami fontos. Én nekem azért volt egy olyan félelmem a VB előtt, hogy kevés gól lesz, és nagyon-nagyon védekezős lesz.
Ehhez képest jó az
a VB döntő. Az egész VB, ehhez képest meg nem ez történt.
Figyelj, meglőtték, hogyha azt veszed a szombaton és a vasárnap, meglőtték a 11 gólt.
Rossz elosztásban, de tényleg, nem, szóval tényleg voltak gólok, voltak, és tényleg olyan egyéni teljesítmények voltak, amiket azért nem gondoltam, hogy azért Holland is ennyi gólt fog rúgni, Bappénak is jól ment, Harry Kane-nek is azért viszonylag, tehát, hogy ezek a sztárok hozták magukat, és Messi meg azt szerintem, meg tényleg még egyszer mondom, az 39 évesen, hát ő a csúcs, hát ő nélkül ez az argentin válogatott, nem tudom, meddig jutott volna.
Hát azt talán lehet fogalmazni, hogy a sztároknak a világbajnoksága volt azért, meg azt is hozzá lehet tenni, nagyon sok játékosnak, akiket hosszú idő óta ismertünk, szerettünk, az utolsó VB-jét láttuk adott esetben, ugye Messinek is. Te argentinoknak szurkoltál egyébként, vagy kinek szurkoltál?
Hát én a spanyoloknak drukkoltam, mert...
Akkor neked ez egy nem volt egy rossz.
Hát igen, de... Hát szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hát elég nagy téma most itt a VB döntő utáni napokban az, hogy ugye az argentinok meg ennyire voltak szimpatikusak, és hát azért én is azt gondolom, hogy ha dönteni kell, hogy melyik csapat érdemelte meg egyetem, és nem csak a döntőben látott teljesítmény alapján, hanem szerintem az egész VB alatt azért az argentinoknak ez a túl agresszív és teljesen szerintem sportszerűtlen, unszimpatikus játék, nagyon sokaknak nem tetszett, és ez tényleg én is így gondolom, pedig én sem voltam az a legsportszerűbb, én is sokat reklamáltam annak idején, és így utólag így már öreg fejjel én is belátom, hogy ez nem volt szép dolog. De tényleg, amit az argentinok műveltek, ez a túlzott agresszivitás és színészkedés reklám, hát ez azért nagyon sokat elvett a futballból.
Én azt éreztem amúgy, hogy mind a mellett, hogy ők ezt csinálják, ők tudnak is futballozni, de hogy az volt az érzésem, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon ketté osztódik a világ olyan tekintetben, hogy vannak az argentinok a szimpatizálók és az argentinok a cidók, és tényleg azt éreztem ahhoz képest, hogy ez a VB, ez egy örömről kellene úgy, hogy szóljon, hogy látunk különféle futballnemzeteket, ilyenné alakult ez az egész, és ebben mondjuk a játékvezetők felelőssége is szerintem felvethető.
Igen, igen, egyébként meg amit még észrevettem, hogyha már játékvezetőkről beszélünk, hogy szerintem ez is valahogy meg lett úgymond mondva nekik, hogy kevesebb, sokkal kevesebb lapot adtak, tehát hogy
nem valami. Nem, meg ha visszaemlékszel a nyitó meccsre, kioszott három lapot,
igen, a nyitó
és akkor
úgy volt, hogy
lehet, hogy
igen, a nyitó meccsre meg ugye volt az, hogy ott meg ész nélkül osztogatták a lapot, és szerintem ott történt egy olyan, hogy ott akkor meg lett mondva, hát, hogy akkor most már kicsit óvatosabban ezek a lapokkal, és a sajnos az egész VB-n jellemző volt, hogy kivártak a bírók, és egy kicsit talán hagyták ezt a túlzottan kemény játékot, és ennek volt köszönhető az, hogy Argentina élt is ezzel, és ezzel kicsit elrontotta magának a futballnak a szépségét. Úgyhogy, hát jó, ilyen apróságok vannak, amiket lehet kritizálhatunk, de én így összességében ámlok, nézem, akkor tényleg én azt gondolom, hogy ez egy jó VB volt. Az is egy, számomra egy érdekes dolog, hogy annyira eggépesedett ez a futball, és annyira ilyen ufók a futballisták, és ugye legalább érzelmek voltak most ezen a VB-n. Tehát ami egy kicsit úgy kihalt a futballból, hogy most legalább ugye jó, hogy
ezt hozták az argentinok.
Az argentinok az éneklésükkel, meg maga a pályán, ugye ott a színuszok alatt, meg de azért jó volt látni azt, hogy van érzelem volt ebben a VB-ben. Tehát, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. Meg jó volt azt is látni, hogy egyébként az Egyesült Államokban is végre most már tényleg, ha nem is első számú sport, mert hát ugye sose lesz.
Ez a három nagy
sportjuk.
De tehát volt minden meccsen.
De az, hogy minden meccsen teltház, és azért jó, persze a sztárok jönnek, megmutatják magukat, de hogy már szeretik a futballt, tehát hogy az európai futballt. Tehát most már azért emlékszem még a 90-es években, 2000-es évek elején még akkor kezdődött ez ugye Bekemékkel, hogy kijutottak
hát,
oda.
Vagy még kimentek. Korábban, amikor még Pelét is oda vitték.
Hát jó, Pelé a Kozmoszba, de hát az még ott nem volt profi futfoci, tehát az még egy teljesen más dolog volt. De hogy végre elért oda, hogy az Egyesült Államokban is tényleg megbecsülik ezt a sportot. Ezt is jó volt látni, úgyhogy megmondom ezeket az érzelmeket, amik úgy kiszabadultak így a játékosokból, és ez azért ezt a VB hozta ki szerintem mindenképpen ezekből a fiúkból.
Ha már az Egyesült Államokat mondod, akkor nyilván vannak a házigazdához felvethető adott esetben problémák is, vagy kritikák is, te hogyan viszonyultál ezekhez?
Már mire gondolsz?
Hát ugye itt a beutazással kapcsolatban az iráni válogatottat, hogy milyen dolgok érték.
Hát figyelj, tudod, amikor a politikai beleszól a sportban, sose jó, ezt tudjuk nagyon jól.
De például mondok egy másik, ugye gánai játékost tiltottak ki Kanadából, tehát hogy azért Mexikó kivételével, akár Kanadáról, akár az Egyesült Államokról is sok rosszat lehetett hallani.
Hát igen, meg ugye itt az Egyesült Államokkal kapcsolatban ugye volt ez a kiállítás, amit el lett törölve, tehát hát igen, beszéltünk Infantinóról, ugye, vagy hát megemlítettem, hát mondhatom azt, hogy talán nem a legjobb mi ez? FIFA elnök, azt gondolom, tehát, hogy volt már nála jobb. Hát az ő kezében vannak ezek a döntések. Én nem tudom, most például amit mondasz, ez, hogy az Egyesült Államok nem engedte be, ez is ugye. Tehát ezek olyan kérdések, amik sajnos nem látok bele igazából, hogy most ezekben a kérdésekben kidönt, ugye itt a...
De, hát, de nincsen jó visszhangja ennek, tehát.
Nincs jó visszhangja, persze. Hát de látod, hogy a Trump megint ott a döntő után ott a, megint nem akart lejönni a színpadról. Hát,
én azon szóval, csodálkoztam, hogy csoda, hogy nem emeli fel a kupát.
Hát igen, szóval már tényleg ez már kicsit ilyen bózatba illő. Nem. Pedig hát már a legutóbbi, mi volt ez a klubvilágbajnokság, amikor...
Ott is ott amikor, van ott a Chelsea játékosokkal.
Amikor a Chelsea játékosokkal együtt örült, és hát most azért Infantino elrengatta onnan, tehát ennyi sütnivalója volt, hogy rászólt. Nem tudom, hát ő nem érezte ezek szerint, hogy nincs neki ott helye. Mindegy, hát ez ilyen közjáték. A lényeg az, hogy azért lement ez normálisan ez a VB, és élvezhető volt, jó volt.
Melyik válogatottnak a játékát élvezte a legjobban nézni? Mert abban megállapodtunk, hogy a spanyol a legjobb, de valószínűleg nem a leglátványosabb.
Hát ugye mindenki támadó foci. Jó, mondjuk én védőként imádom a nézni, hogy ha egy csapat jól védekezik, mert én abban is látok élvezetet. De azért persze jobb az, ha gólok vannak, és azért szerintem a francia csapatnak a támadójátéka, szerintem az nem, ezzel nem vagyok egyedül, ha azt mondom,
én is,
hogy
én is rájuk gondolok.
Hogy ők voltak azok, akik mindig tudtak váratlant.
Az a hármas ott elől, az Olivier Mbappé, Dembélé, az valami elképesztő.
Hát igen, szóval, csak hát ez a hihetetlen, hogy jött az a meccs a spanyolok ellen, amikor mindenki azt gondolta, hogy akkor na most a franciák megmutatják, hogy mennyire jók, és akkor megfojtották a spanyolok ezt a francia csapatot, de szó szerint, tehát egyszerűen nem tudtak velük mit kezdeni, nem találtak fogást rajtuk, és hát ilyenkor derül ki az, hogy hiába vannak fantasztikus egyéniségeid, fantasztikus játékosaid, amikor egy csapat működik, amikor össze van rakva, amikor, amit mondasz, precíziós játékot játszik, és mindenki a helyén van, akkor meg tud folytani egy ilyen válogatottat is a spanyol. Úgyhogy ami a kérdésedre válaszolva, nekem is a francia volt az, amelyik a lehető leglátványosabb focit játszotta, és ha hagyták, akkor játszott is. A spanyolok nem hagyták.
A Nemzeti Sportrádióban vendégünk Sebők Vilmos, 52-szeres magyar válogatott futballista, és a hírek után majd innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leo Marcsán az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma a Konferencia Liga selejtezőjében javíthat a Győr labdarúgó csapata. Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat Nagykanizsán. Többnyire napos idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg, a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt. A 8-szoros aranylabdás futballista 1179 pontot gyűjtött, s ezzel fölényes győzelmet aratott. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a Konferencia Liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A győriek egy évvel ezelőtt közel jártak a Konferencia Liga alapszakaszához. Akkor a selejtező utolsó fordulójában, a rájátszásban hazai pályán 2-1-re legyőzték az osztrák Rapid Wien-t, ám a bécsi visszavágón Bolla Bendegúz együttese végül fordított, így az Eto tavaly lemaradt a főtábláról. A 20 óra 15 perckor kezdődő Atert Bissen Győr mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Udvardi Panna. A világranglista 71. helyén álló magyar játékos, az orosz Jelena Pridankinát verte 6-4-6-2-re. Udvardi a spanyol Paula Badosa és a lengyel Katarzyna Kava meccsének győztesével játszik majd a következő körben. A torna második magyar indulója, Bondár Anna már tegnap tovább jutott a nyolcad döntőbe, amelyben a mai Valentina Steiner, Nomanoa Akugue német párharc továbbjutójával találkozik majd. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx magyar idő szerint ma hajnalban 105-102-re győzött a sereghajtó Seattle Storm otthonában az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. A magyar játékos 19 percet töltött a pályán, ez alatt egy pontot dobott és 4 lepattanót szerzett. A Minnesota 21 győzelemmel és 6 vereséggel a nyugati főcsoport élén áll.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Lefoglalták a Fidesz szervereit a nemzeti kulturális alappénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek megerősítette, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat hajnalban Nagykanizsán. Egy 32 éves férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók rövid időn belül megtalálták az elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már folyik eljárás. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szaunaszeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Részletek a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhetők el. Két vélhetően ittas pilótát mentett fel a szolgálat alól a Swiss Légitársaság. Még májusban egy Genfből induló járat személyzete jelentette aggályait a vezetőségnek, így még felszállás előtt tudtak intézkedni. A pilótákkal még a szállodájukban, a reptérre indulás előtt közölték, hogy nem állhatnak szolgálatba. A helyükre két másik pilótát küldtek. A két leváltott pilóta azóta sem repülhet.
Közlekedés.
Baleset történt a fővárosban a Krisztina körúton, a déli pályaudvar után a Vérmezőnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Változóan felhős lesz az ég. Délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetésünket Sebők Vilmos korábbi válogatott labdarúgóval. Ugye a világbajnokságról beszélgettünk az elmúlt időszakban, és folytatjuk ezt. Volt itt a Sportrádióban egy vitám az egyik szakértőnkkel, mégpedig arra vonatkozóan, hogy amikor lezárult a csoportkör, akkor ő kijelentette, hogy akkor most kezdődik az igazi világbajnokság. Én pedig azt mondtam, hogy szerintem hát a világbajnokság már elkezdődött a nyitómestről kezdve. Ugye itt az volt a felvetés, hogy szakmai tekintetben akkor kezdve lettek olyan mérkőzések, amik valamelyest izgalmasak. Én pedig azt mondtam, hogy én alapvetően úgy állok ehhez, hogyha a futballnak a legmagasabb szintjét akarjuk nézni, akkor nem a világbajnokságon kell keresni. Ehhez a kérdéshez te hogyan állsz? Mert ugye én azt gondolom, hogy a labdarúgó bajnokok ligája a hát csúcs teljesítmény, ez a legmagasabb szint. A világbajnokságot pedig én személyesen úgy nézem, hogy ez egy ilyen színes kavalkád, ami megmutatja a világnak, hogy milyen a futball, hogy valaki bele tudjon szeretni.
Persze, én teljesen egyetértek veled. Én sem értek egyet azzal, hogy itt a kiesési szakaszba kezdődött el ez a VB. Főleg azért nem, mert ugye a harmadik hely is ugye ért továbbjutást, és nagyon sok meccsen, vagy nagyon sok csoportban az utolsó csoportmeccsen dőltek el itt a
jó, mondjuk ez szerintem mondjuk nem volt korrekt ebből a rendezésből, mert tegyük fel, ugye mi is így jártunk az előző Európa-bajnokságon, hogy a grúzok és a portugálok azért kibabráltak velünk itt, meg mondjuk a szegény skótokkal babráltak ki később.
Jó, hát én értem, de most a ennyi csapat van, hát most megfelezted volna, vagy hogy, de akkor is mindenképpen lehet itt. Figyelj, ez elkerülhetetlen, hogy vannak olyan meccsek, amikor mind a két csapatnak jó az X. Hát most mit tudsz csinálni ezt? Hogy tudod meghiúsítani, hogy ilyen előforduljon? Én azt gondolom, hogy visszatérve a kérdésedre, én is én nem éreztem az első perctől kezdve azt, hogy ne tette oda volna magát egyik csapat se. Vagy hogy lett volna olyan, hogy ne tették volna oda magukat. Tehát, hogy jó, volt egy-két meccs, ami, mit tudom én, az angolok, a Gána ellen emlékszel, az a 0-0, amikor volt egy kis lauf, de összességében én azt éreztem, hogy az első perctől kezdve itt ráléptek a gázpedára, és számomra élvezhető meccsek voltak itt a csoportkörökben is, úgyhogy nem, vagy a csoportkörben is, úgyhogy ezzel én sem értek egyet.
Mi volt még számodra ilyen színfolt? Ugye az Zöld-foki szigeteket azt már az elején kiemeltük. Volt még olyan ország, amire úgy szívesen emlékszel majd?
Hát én Marokkónak nagyon drukkoltam. Hát most azért nem volt nagy meglepetés, mert hát Marokkó az előző VB-n ugye elődöntött játszott, de én bennük éreztem azt a csoport körben, és a utána is.
Majdnem hogy, megfogták a brazilokat
hogy,
egyébként.
Hogy igen, nem, hát a franciák estek ki.
De a csoportkört mondod.
Ja, igen, igen. Hát ugyanez egyébként a japánok tetszettek még nagyon, igen, a japánok, igen. Na ők fogták meg majdnem a brazilokat,
a
kieséses szakaszba, és tehát azért, és mondom, az afrikai csapatok is egyébként tetszettek, tőlük mondom, még többet vártam, tehát amit te mondasz, hogy tényleg ez egy, az egész világ megmutatja magát, tehát hogy ezt így kell felfogni, nem úgy, mint tényleg a BL az a csúcs, tehát az európai foci csúcsa, ott tényleg, mert most ezt nem lehet összehasonlítani, most persze egy zöldfoki szigetek a BL-ben, most hova meddig jutna? Nem tudjuk, hát lehet, hogy kiesne a csoportkörből, ez most olyan, de vagy akár egy akármilyen válogatott, tehát ezt nehéz így összehasonlítani, szerintem is az a lényeg, hogy ezek a nemzetek meg tudták magukat mutatni, és tényleg sok meglepetést okoztak, és számomra egyáltalán nem volt ez a probléma, nekem ezzel a 30-as csapattal sem volt egyébként problémám, tehát vagy 48, vagy hány van, se tudom már.
Most ez 48 csapatos volt.
Jó, bocs, hát a 48, jó, már itt a számok tengerébe elcsúsztam, úgyhogy én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, Marokkó, Japán, nekem, én apának nagyon dukoltam, tehát hogy apik menjenek, amik tudnak, nekem nagyon tetszettek ugye a csoportkörben is, és a brazilok ellen is ott majdnem sikerült nekik a továbbjutás.
Kik produkálták szerinted a legnagyobb csalódást, mert itt azért a németek úgy adják magukat, neked is ugye van némi német kötődésed.
Hát hogyne, a németeknél ugye ez egy nagy meglepetés volt ugye Paraguay ellen, és egyébként nem is volt várható, mert azért ugye ott a felkészülési meccseken elég magabiztosak voltak, Nagelsmann is nagyon magabiztos volt. Persze azért ne felejtsük el, hogy oké, hogy Undav most nem játszott rosszul, de valahogy már onnan is hiányoznak azok az igazi nagy egyéniségek, főleg a támadó szekcióból, ugye most Undavval, Voltemádéval, tehát hogy én ott éreztem egyfajta hiányt, hogy ott...
És nem igaz, is ők kezdtek, ugye, hanem Havertzet erről tette.
Igen, Havertz meg ugye nem igazi csatár, tehát erről meg régóta beszélünk, hogy Havertz nagyon jó futballista, de nem az igazi befejező csatár, szóval lehet függetlenül nem véletlen az, hogy itt Nagelsmann fejébe került ez a VB, mert ez azért minimális elvárás, hogy tovább jutottak volna ott a Paraguay ellen, úgyhogy az mindenképpen nagy meglepetés. Nekem a portugálok se tetszettek, tőlük többet vártam, és most itt mindenki Ronaldóra fogja, hogy meg az edzőre, hogy ugye Ronaldóra építette ezt a csapatot, aki már...
De ez nem igaz?
Figyelj, az biztos, hogy szerintem ennyit nem lehet játszatni, Ronaldót ebben a korban. Tehát az, hogy ő hozzá nem nyújt hozzá, soha nem cserélt. Tehát én azt gondolom, hogy őt is frissen kellett volna tartani, mert már rá nem lehet építeni ezt a csapatot. De én nem gondolom azt, hogy csak ezen múlott. Nekem az megdöbbentő volt, hogy emlékszel a spanyolok ellen, hogy mennyire alárendelt szerepet játszott egy olyan portugál csapat, amelyik szerintem a világ legjobb középpályájával rendelkezik.
Beszéltek is arról, hogy akár világbajnoki esélyes is lehet ez a portugál válogatott.
Igen, szóval ezzel a középpálya Vitinhájékkal, ugye ott a PSG középpályával, ugye a Fernandezzel, tehát hogy a Manchester, tehát hogy egyszerűen ez számomra egy nagy kérdőjel volt, hogy a portugálokkal mi történt ezen a VB-n, mert egyébként az alapszakaszban sem voltak annyira meggyőzőek, és aztán a spanyolok ellen meg abszolút alárendelt szerepet játszottak. Úgyhogy ők is csalódás németek, mert ők is, a portugálok is csalódás voltak.
Nekem még a brazilok ilyenek.
Ja, meg a brazil.
Igen. Bár egyébként, hogyha hallgattam azzal kapcsolatban Brazíliából érkező szakértőt, hogy mi lehet a brazil futballnak a problémája. Ő azt mondta, hogy ők alapvetően úgy látja, hogy az európai piacra termelnek, és nem a saját brazil futballkultúrát akarják erőltetni, és ezért nincsenek olyan klasszis szélsővédők, mint a Cafu, vagy mint a Roberto Carlos, mert egyébként, ha megnézed, ott eléggé gyengék voltak a brazilok.
Hát figyelj, nem csak ott. Én azt gondolom, hogy összességében két dolog. Az egyik dolog, az most csak beszéljünk arról a meccsről, ahol kiestek, az szerintem az egy óriási edzői hiba volt. Én Ancelottit nagyon szeretem, de nem értem, egy brazil válogatott nem lehet, így játszani ilyen taktikával. Tehát, hogy egy brazil válogatott, amelyik arról szól, hogy labdát tart, élvezi a futballt, technikailag az ellenfél fölénő beáll védekezni, és nincs náluk a labda, ugye emlékszel a meccsre a norvégok ellen, ugye amikor kiestek, hogy egyszerűen 60-30-40 volt a labda birtoklás, és ezek mellett én szerintem, amit te mondasz, hogy nincs, egyszerűen nincs olyan minőség ebben a brazil válogatottban.
Én pont azt néztem meg, hogy összehasonlítottam az első hatost, mármint a középpályától nézve a brazil és a norvég csapatba, és közel azon a szintű futballistákat láttam.
Így van. Tehát, sőt, hát most nekik én azt mondom, hogy nincs, hollandjuk egyértelműen nincsen, de hát most ugye nem akarom így végigmondani a támadó szekciót, de ugye azért Kunyáék, Ryanék, ugye Ryan egy fiatal játékos ott a Bournemouthból, tehát hogy Casemiro volt a, mondjuk azt, hogy a középpálya motorja, szóval azért, na, egy olyan Casemiro, aki már az európai futballból kiöregedett, szóval, és akkor még sorolhatnám itt a játékosokat, tehát, hogy sajnos már ez a brazil csapat minőségben sem olyan, mint amit ugye az elmúlt VB-ken láttunk, és mondom, szerintem a Carlo Papa ott sajnos ott bebetlizte ezt a taktikát ezen a norvég meccsen, és ez nagyon rosszul nézett ki. Még egyszer mondom, hogy egy brazil csapat beállt védekezni, és nem azt játszott, amit tud, és meg is bosszulta ez magát. Úgyhogy igen, úgyhogy a brazilok is egy csalódás számomra. Úgyhogy össze lehet itt boronálni ezeket a csapatokat, akkor a németeket, a brazilokat és a portugálokat tudjuk itt csalódásként említeni.
Térjünk át egy kicsit szerintem a magyar futballra, mert ott is azért vannak érdekességek. A hazai porondon, mint már beszéltünk róla, pénteken kezdődik majd a bajnokság, ráadásul pont az Újpest játszik a Nyíregyházával, egykori csapatodról van szó. Hogyan várod a magyar bajnokságot?
Hát nagy kérdőjelekkel. Például, ha már itt az Újpestről beszélsz, hát az Újpest az egyik legnagyobb kérdőjel számomra, hogy végre tényleg el tudnak indulni egy olyan úton, ami most már... Érdekes, most volt pár hónapja éppen egy találkozónk a utolsó bajnok csapat.
Lassan 30 éve.
98, 97, igen, 98, jól mondod, majdnem 30 éve. És hát ugye pont arról beszéltünk, hogy hát most jön el az idő, hogy talán valamikor elindul az Újpest, és lesz esély újra a Fradi nyomába eredni. És hát talán ez a szezon lesz az első, amikor a dobogó közelbe várom az Újpestet. Én azt mondom, hogy egyik pillanatban a másikra nem fog természetesen ez működni, mármint hogy egy Fradi szintjére elérjenek, ahhoz szerintem kell egy 3-5 év folyamatos fejlődés. De találkoztam a Egérrel, Egressivel, most nem olyan rég voltunk egy ilyen olimpiai válogatott gála meccsen, az is éppen, az viszont 30 éve volt, pont a 96-os atlantai olimpiai gála meccsen voltunk, és akkor az Egressivel beszélgettem, és ugye akkor épp azt említette nekem, ez még így a nyár elején volt, hogy hát nagyon szeretnék megszerezni a Puskásból a két játékost, ugye a Magráfot és a Szappanost, meg a kapuba, és hát lám, sikerült, úgyhogy most legalább az Újpest elért egy olyan szintre, hogy tud már játékosokat igazolni, magyar szinten is meghatározó játékosokat. Persze ez kellett egy Puskás, amelyik hát egy másik kérdőjel.
Igen, azok a fajta gazdasági változások, amik most történnek a magyar életben, magyar politikai életben, akár a gazdasági életben, azért a futball tekintetében az Újpestre vannak talán a legkevesebb hatással.
Így van, hát az Újpestre talán a legkevesebb hatással, viszont más csapatokra nagy hatással vannak, úgyhogy ez mindenképpen befolyásolja, és azért is mondtam ezt a kérdőjelet, hogy számomra most itt nagyon nagy kérdőjel, hogy ez a szezon hogy fog kinézni, és hogy hát jó, hát azért azt azért kijelenthetjük, hogy a Fradi továbbra is a legnagyobb esélyese a bajnokságnak, és azért ugye látunk, most már túl vagyunk egy nemzetközi fordulón, azért a Fradi jól nézett ki, jó, persze Vojvodina, de azért én azt gondolom, ezen a két meccsen jól nézett ki, de hát tudjuk, hogy azért a magyar bajnokságban más lesz, mint a nemzetközi szinten, a magyar szabálynak köszönhetően. Úgyhogy hát igen, ugye itt a legnagyobb vesztese szerintem egyértelműen ennek a szezonnak most itt a, vagyis hát itt a változásoknak a Puskás lesz. Itt azért már elmondhatom, hogy itt előtte már beszélgettünk arról, hogy esetleg mind a ketten, hogy esetleg még nagyobb gondba is kerülhetnek itt a végső helyezést illetően, és hogy nehogy itt hátrafele kell nézegetniük itt a tabellán, és nem előre, mint ahogy ezt az elmúlt években tették.
De beszéljünk olyan csapatokról, akik előre nézegetnek, ugye a Ferencváros mondta te is, de mit szóltál ehhez az edzőváltáshoz? A Borbély Balázs most már a Fradi kispadján, azért ez Győrben nagyon rosszul élték meg.
Hát persze egyértelmű, hogy ő az, aki ezt a csapatot felépítette, és szerintem óriási nagy szerepe volt abban, hogy ugye a Győr bajnok lett. Igazi csapatként nézett ki ez a Győr, és hihetetlen, hogy az ő távoztával már látszottak olyan dolgok, amik korábban egyáltalán nem a Győrön, tehát azt, amit ugye ezen az izlandi csapat ellen láttunk ezen a két meccsen, ez azért elkeserítő volt olyan szempontból, hogy egy hihetetlen stabil, hihetetlen fegyelmezett, hihetetlen szervezett, precíziós, ha már erről beszélünk, hogy itt a spanyolok kapcsán beszéltünk erről korábban, hogy ők is egy annyira precíziós játékot, és hogy ez annyira nem játszott ezen a két meccsen ebben a Győrben, hogy ez, és ez ugye mikor volt? Két hónapja volt vége a bajnokságnak, vagy nem is tudom, két nap alatt, hogy ilyen változásokon ment keresztül a csapat, hogy nem tudom ezzel a mexikói edzővel, ugye ez most megint csak egy kérdőjel, ugye ő Európában nem dolgozott még, csak ugye az amerikai kontinensen, tehát az európai futball azért neki lehet, hogy furcsa, de minden esetre már látszott a Győrön, hogy nem úgy néztek ki, mint ahogy ki kellett volna nézniük, ugye.
Mit gondolsz a nemzetközi szereplésről annak tekintetében, ugye, hogy most azért kicsit okosabbak lehetünk, hogy a Győrt láttuk játszani, és ugye kiestek a konferencialigába. Én azért nagyon reménykedtem abban, még a szezon megelőzően, hogy két magyar csapatot lesz a csoportkörben. Hát most már azt mondom, hogy örüljünk, ha egy. Te mit szólsz ehhez, vagy te hogyan látod?
Hát csalódás, egyértelműen csalódás, mert most már jó lenne, hogyha nem csak a Fradiról szólna állandóan ez a nemzetközi szereplés, tehát hogy azért én ebben a Győrbe éreztem annyi erőt, még amikor vége lett a szezonnak, és beúzták a bajnokságot, hogy azért hogy most már a Győr is fog tudni ugye nemzetközi szinten teljesíteni. A Pakstól nem várok egyébként, ott a Bognár Gyuri fantasztikus éveket tudhat maga mögött a Paksal, és tényleg évről évre egyre jobbak voltak, de az tavaly szezonban már látszott, hogy ez most egy olyan szezon, ahol már azért nem tudták azt megismételni. De hát ez nem is elvárható szerintem egy Pakstól, hogy most már nem is tudom hányadik éve minden évben egyre jobbak és jobbak. Ez a szezon ez nem sikerült, úgy szerintem minőségben nem voltak olyanok. Éppen ezért hát a nemzetközi szinten szerintem nem elvárható tőlük a siker, úgyhogy hát ez az idei nemzetközi szerep, és ez szerintem most nem lesz annyira sikeres. De igazából nem csak a nemzetközi, hanem így a hazai poronon is most számomra nagy öröm az mondjuk, hogy egy Vasas, egy Honvéd újra NB1-es. Én nekem nagyon-nagyon hiányoztak itt az
NB1-ből. Igen, jó meccsek lehetnek majd így.
Tehát örülünk a kisebb csapatoknak is, de Kazincz Balcika, de azért szóval azért egy Honvéd, egy Vasas azért nagyon nagy szüksége van az NB1-nek.
Igen, és akkor utolsó gondolatként talán térjünk rá arra, hogy mit vársz a bajnokságra vonatkozóan a végső esélyekre. Ugye most nyilván egy Fradit ide lehet mondani, kérdés, egy Újpestit ide lehet mondani, és még kik lehetnek a riválisok, te kiket vársz?
Hát figyelj, olyan nehéz, tehát hogyha most mondjuk egy hónap múlva találkoznánk, akkor így okosabbakat tudnék mondani, mert most ugye nagyon sok helyen a Faze Fradi is meggyengült, legyünk őszinték, Fradi is meggyengült, viszont egy nagyon jó edző ment oda, én azt gondolom, hogy ő azért össze fogja rakni ezt a Fradit, viszont a Győr Nem változott nagyon a játékos állományt illetően, úgyhogy én azt gondolom, hogy továbbra is a Győr lehet a Fradinak a riválisa. Az Újpestet még azért ilyen szinten nem érzem. Azt érzem, hogy a dobogóra oda kéne érni, a Paksot már azért le kéne onnan ütni a dobogóról, és a Újpestnek oda kéne érni. Én nekem a másik, a kiesés is most egy nagy kérdőjel, hogy itt most kik lehetnek a kiesők. A Kispestnél ugye egy érdekes döntés született azzal, hogy ugye kirúgták a Feckót, annak ellenére, hogy a MB2 kieső helyről felhozta az első osztályba őket. Ott egy érdekes döntés született, egy érdekes edző érkezett, ugye, aki inkább alacsonyabb osztályú csapatoknál volt, tehát, hogy ilyen döntésekben furcsa dolgok voltak itt a Honvédnál, ezért nem tudom, hogy ők mennyire lesznek erősek ahhoz, hogy bennmaradjanak simán, úgyhogy sok a kérdőjel. Nem, nagyon okos nem tudok lenni itt most a szezon elején, ha mondjuk egy hónap múlva, vagy két hónap múlva újra elhívsz, akkor sokkal több okosat fogok tudni mondani. Most nagyon sok a kérdőjel benne.
Jó, hát akkor majd maradjunk ennyibe, hogy beszélgetünk majd egy pár hónap múlva. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Sebők, hogy most volt a vendégünk.
Köszönöm a kívást.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
So easy for me to speak and I complete my actions. Divide me the way I can love and hate you, baby. Torn between saying or keeping you with me. I can't let go. This love is so dysfunctional.
Yeah. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Július 21-e 16 óra van, a mikrofonnál Tóth Béla, a Nemzeti Sportkör mai asztaltársaságát, munkatársunk Csisztus Zsuzsa, a Nemzeti Sport főmunkatársa Bobori Balázs, és magyar távirati iroda újságírója Gergelics József adja. Sziasztok!
Szia!
Szia, köszöntjük a hallgatókat!
Köszöntjük a hallgatókat!
Labdarúgással kezdünk, és hát azt hiszem, hogy még mindenki a világbajnokság tanulságait fogalmazza meg magában, vagy éppen próbál valahogy elcsendesedni a világbajnokság történéseit követően, és azt hiszem, hogy mi is kezdjünk azzal, hogy ezt a világbajnokságot még valahogy feldolgozzuk. Lévén azt, hogy a spanyol válogatott a döntőben, a vasárnapi döntőben hosszabbítás után 1-0-ra verte meg ellenfelét a címvédő Argentinát, ráadásul nagyon hasonló körülmények közepette, mint 2010-ben megszerezte az első világbajnoki címét. Gondolok itt arra, hogy hosszabbításban, ráadásul a 2015 perces hosszabbítás második felében esett góllal, úgy, hogy Európa-bajnokként csak úgy, mint 2010-ben. Ezúttal is világbajnoki címet szerzett, és ismerjük a történetet, hogy aztán az Európa-bajnoki címét meg is védte 2012-ben. Ti látjátok-e annak az esélyét, hogy megint egy ilyen spanyol korszak bontakozott ki, és annak a közepén járunk a labdarúgás világában?
Én abszolút. Ugye egy nagyon fiatal átlag életkorú csapat, ráadásul ez a spanyol, tehát szerintem csak jobbak lesznek. Nyilván én azt gondolom, hogy aki most jelenleg föl tudja venni velük a versenyt, az Franciaország. Ami miatt azt gondolom, hogy Spanyolország egy picivel előrébb jár, hogy van az a csapategység, vagy nemzeti érzelem, vagy szenvedély, ami inkább a spanyolokban látszik, és a franciákban nem annyira. És tényleg taktikailag az ellenfelek fölé nőttek, és kiemelkedtek ezen a világbajnokságon, itt főleg a labda nélküli játékról beszélek, mert a támadó potenciájukat ismerjük, azt tudjuk, hogy milyen az, amikor a labdával ők játszanak, és ők építkeznek. Elképesztő technikai képzettség és taktikai felkészültség. Az, amiben új volt ez, hogy ahogy védekeztek és labda nélkül futballoztak, ahogy csapdázták az ellenfelet, hogy visszatámadtak, így az a franciák ellen is nagyon szembetűnő volt, de ugye a francia jobb csapat, mint az argentinok viszont nem tudtak, tehát ez semmi, nem tudtak építkezni, nem tudtak szinte kijönni a térfőn. Hát persze, nem tudtak eljutni.
Melyik két csapatnak nem volt 60 óta VB-n 90 percig, tehát a rendes játékidő végéig kapura lövési kísérletük?
Costa Rica az egyik, ha jól
emlékszem. És Costa Rica a másik is. Mármint, hogy úgy értem, hogy Costa Rica kétszer.
Hát ez nagyon, nagyon világos volt, hogy mi történik, meg én azt gondolom a végkifejlesztés világos. Pont múlt héten itt ültünk, akkor még ugye a VB döntő előtt voltunk. Nekem az volt a vágyam, hogy ez a döntő szülesse, meg nem láttam a realitását, főleg az argentinok miatt. Aztán az argentinok csináltak egy nagyon jó mérkőzést, illetve egy nagyon jó második fél időt az angolok ellen. Amit
elrontottak az angolok.
Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy nagyon jók volt az argentinok, de az angolok ezt nagyon-nagyon elrontották. Most nem is akarok, hogy ki a főfelelős, mert ezt már lerágott csont, hogy kit tartok a főfelelősnek azért, hogy az angolok nem jutottak a döntőbe. De szerintem nagyon-nagyon megérdemelt ez a világbajnoki cím, és öröm volt nézni a spanyolokat, ahogy futballoznak.
Igen, és érdekes ugye, hogy itt folyamatosan az 5 hét alatt, hát azt nem mondom, hogy rábíztuk magunkat, inkább egy picit ilyen mosolyogva hallgattuk ugye az Opta, ugye, mindenféle jóslatait, indult Spanyolországgal, aztán ahogy haladtak előre a nagy nemzetek, a franciák, aztán ahogy messzibe indult, vagy lehet, hogy előbb voltak az argentinok, aztán a franciák, tehát hogy igazából semmi újat nem mondott nyilvánvalóan ez a szuperszámítógép, csak azt, amit nyomon követhetünk, akár a csoportmeccsek, akár pedig ugye a világban világbajnokság előre haladtával, de ezzel a végén csak kijött az, amit tulajdonképpen a világbajnokság előtt nagyon sokan láttunk, érzékeltünk, hogy ez a spanyol csapat egy rendkívül ütőképes csapat leginkább, és én magam is érdeklődtem ugye külföldi kollégáktól mindig időről időre, hogy ők hogy látják a saját nemzetbéli szereplésüket, és pont éppen egy spanyol kolléga is azt mondta, hogy az derült ki ezen a világbajnokságon, hogy minden egyéni kimagasló teljesítménynél többet jelenthet a végelszámolásnál, hogyha van egy egységes, nagyon erős csapatod. A spanyol válogatott ezt mutatta meg tulajdonképpen, persze nyilván itt is kellettek azért időről időre kiugró teljesítmények, de nyilván nem az, amit ugye néhány egészen elképesztő egyéniségtől láttunk, ami persze nekünk szurkolóknak a javunkra szolgált, hogy láttuk Messit úgy szerepelni, láttuk Mbappét úgy szerepelni, láttuk korábban egy korábbi fázisban Kane-t villogni, aztán a végén már nem nyilván. Szóval én azt gondolom, hogy ebből végül is az a konklúzió jön nekem le, amit ők is megállapítottak, hogy ezért ez még mindig egy csapatjáték. És persze láttunk olyan világbajnokságot, pont az argentinoknál a Maradona képes volt megnyerni szinte egymaga ugye a világbajnoki címet Argentinának, de itt most azért ez kiderült, hogy Messi önmagában ehhez már kevés volt, tehát ez itt a végén bebizonyosodott, hogy ezt még ő sem tudta megcsinálni, hogy ez most életkorból, fáradtságból már abból adódott, hogy elfáradta végére, és ugye a kritikák meg azt is mondták, hogy egy kicsit többet sértem, mint kéne, de hát láttuk, hogy amikor megvillan, akkor úgy villan meg, hogy ez egészen elképesztő, de azért abban szerintem mindenképpen van egy ünnepelni való, hogy ez a játék, ami egy csapatjáték, tulajdonképpen azt bizonyította be, amit a spanyol válogatott is be tudott mutatni, hogy egy remek csapat együtt, nyilván egy ilyen taktikai zsenivel az élén, mint De La Fuente képes arra, amit láttunk. Visszatérve arra, amit mondott, hogy a franciák, igen, nyilván Európában, és szerintem az angolok is egy egészen más szintjét mutatták meg a tudásoknak, mint amit velük kapcsolatban nagyon sokszor mondtunk.
Győzni nem tudnak valahogy, a végén mindig hiányoznak azok.
Nem annyira jók. Nem annyira jók, hogy győzzenek. Pontosan
ott a Jakovi
történet.
Én azt gondolom, hogy minőségben a francia válogatott torony magasan kiemelkedik, a spanyolt is veri egyéni minőségben.
Akkor mi hiányzott nekik az elődöntőben? Csapat.
De a három, nálam a három aranylabdás az mind francia. Mármint, hogy akinek én most adnám. És én képességekről beszélek elsősorban, nálam egyértelműen a francia válogatott kiemelkedik. Még a szenvedést sem hiányoltam a franciákból. Voltak olyan VB-k, amikor szerintem emiatt estek ki már csoportkörben, 2010-ben például, hogy nem érződött az a csapat. Ez is megvolt. A spanyoloknál erősebb volt maga talán az egység, de azért, amikor a Mbappé visszafut, én láttam bennük a szenvedét még a bronz meccsen is, amikor az Upamecano leüvöltötte a társait, hogy ezt hogy gondoljuk,
ez mi ezt játszani. Ez a második félidőről beszélni.
Igen, van, egyértelműen.
Konatén, mennyire láttad a szenvedét az első félidőről?
Ez világos, de az egy bronz meccs volt. Egyébként nyilván ez most egy extra volt, azért nem egy ilyen bronz meccsre emlékszem, egyfajta megcsúfolása a futballnak, de hozzáteszem, a második félidő is valahol nekem az volt. Érdekes ennek a megítélésem, mert valaki azt mondta, hogy milyen jól láttunk, 10 gólt, egy jó meccs volt, a évtized meccs, ilyeneket is olvastam. Én nem értek vele egyet, mert látszott, hogy nulla tétje van. Ez olyan, mint amikor kimentek tényleg egy sörmeccsre, de amiről én beszélni akartam, hogy képességekben szerintem a franciák jobbak, viszont egyszerűen a spanyol válogatott jelenleg ebben a formában a nemezise a francia válogatottnak. Egyszerűen nem találja ellen az ellenszert. 2 év alatt 3-szor verték meg, tét mérkőzésen, tehát tényleg sorsdöntő körülmények között. Azt hiszem, hogy a 3 elődöntő volt. EB, Nemzetek Ligája.
Végül is senki nem találja az ellenszert ellenőtt.
Igen. Ugye egyszer a portugálok ugye azért.
Nemzetek Ligájában.
11-es
párbajban. Ami ebben változást hozhat, az, hogy Deschamps leköszön. Tehát itt az a kérdés, hogy az új szövetségkapitány, mindannyian tudjuk, hogy valószínűleg Zidane. Ő megtalálja-e ennek a spanyol futballnak az ellenszerét? Abban viszont mélységesen egyetértek, hogy a labda nélküli játéka egyszerűen annyira megöli még a világ legjobb támadó játékát is, hogy egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát az, amikor ez a francia válogatott nem tud mit kezdeni a spanyol csapattal, és egyébként ott is alig volt kapura lövésük, tehát hogy értékelhető helyzetük szinte egyáltalán nem. Ez mindent elmond a spanyolok labda nélküli játékáról, ha úgy tetszik, védekező játékáról. És még egy megjegyzés a spanyol válogatotthoz részemről, az pedig az, hogy az EB jobbak voltak, mint most a VB-n. Ezt én kimerem jelenteni, és azért, mert a két szerintem támadásban kulcsjátékosuk az EB-n csúcsformában volt, ezért sokkal látványosabb volt az Európa-bajnokságon a támadó futballjuk, Nico Williamsre gondolok egyébként, és Yamára. Most viszont egyik sem volt formában, és még így is oda tudtak érni, és ebbe ez a nagyon nagy dolog, és ezért mondom azt, hogy óriási tartalék van ebbe a spanyol csapatba, mert két támadásban szerintem a legkiemelkedőbb játékosuk formán kívül volt, és még így is.
Viszont szerintem a védekezésük még egy szinten feljebb
ez
került.
Így van.
Igen,
ez így van.
Most azért vitatkoznék, mert nem szerintem baj, az nem, hát azért vagyunk persze, hogy minőségben semmivel nem rosszabb a spanyol válogatott, és van egy ilyen régi mondás, hogy egy az egyenlő párhazadat nyerd meg az ellenféllel szemben a pályán, és akkor, hogyha 6-ból 4-et megnyersz, akkor nagyjából valószínűleg, hogy nagyobb esélyed van a győzelemre. És hogyha most megnézzük posztonként a két csapatot, ne is beszéljünk a cserék minőségére, mert a spanyol válogatott nagyon erős volt a kispadon és a kispadról beszálló jelenléttel.
Lásd a döntőt.
Hát hogy ne. Hát de most Merinóról beszélünk, vagy de bárki, igen. Vagy amikor a Pedrit teszi be az utolsó 13 percre, akkor miről beszélünk? Tehát olyan minőség érkezik a padról a spanyoloknál, hogy
mint az a franciáne.
Mint
a franciáne.
Most
a Doué-ról vitatkozhatunk, a Barcola inkább, de ugye a kettőből egy az kezdett általában. A Doué-t nem látom egyébként akkor a kiugrónak, akkor tehát ő rajta vitatkozhatunk, de hogy szerintem, hogyha a kezdő 11-eket egymás elnézünk, több poszton szerintem a spanyolok jobban kijönnek, de ez elvinni a műsort, hogyha most ezt még
igen. De igen, én ebbe valóban nem értünk egyet, mert én meg szerintem vagy 8 helyen mondanám a franciát.
Hát, akkor de most nem menjünk végig, szerintem.
Nyilván más ez egy objektív műfaj.
Nyilván most a Kubanci Upamecano párosból kijön ki jobban, ez is egy jó kérdés. Az, hogy a Bappé Oyarzabal párosból kijön ki, az egyértelmű, aztán onnantól kezdve vita van.
Dembélé.
Például. Vitatkozhatunk.
Nem,
de hogy a középpályán nincs olyan poszt, amin a franciák jobbak, az egészen biztos. Nem,
teljesen egyetértek egyébként, hogy szerintem a spanyol csapat két fő támadó, szerintem szinte nem állt, tehát nem volt olyan kimagasló formában, de hát ebből látszik, hogy mennyire jó ez a spanyol csapat, hogy még ez is elég volt ehhez a világbajnoksághoz, sőt, mi több, mindig azt játszották, ami kell. Szerintem ez a legeslegnagyobb erény ennek a csapatnak, hogy pontosan mindig azt tudta játszani, ami éppen az aktuális ellenfél ellen kell, és ezt már mindenki minden fronton elmondta, hogy valójában a világbajnokság igazi döntője a franciák elleni mérkőzés volt, tehát amit ott szerintem a spanyol csapat megmutatott, hogy mire képes, és szerintem mindenki ezt a csemegét várta legjobban, hogy vajon ebből a két külön iskolából ki fog kikerülni győztesen, és milyen egyértelműen került ki tényleg a spanyol válogatott győztesen, gyakorlatilag leradírozták ezt a támadó fociát a franciáknak. Szerintem nekem ott nyerték meg a világbajnokságot valójában.
Ja, azt illetően érdekes a spanyol válogatott, hogy az említett Nico Williams helyén játszott egy Alex Baena, aki nem tudom, hogy hány labdarúgást szerető embernek mondott ez a név sokat az elmúlt 5 hét előtt. Tehát Alex Baena, aki az Atletico Madridban egyébként nem rossz játékos, de azt hiszem, hogy nem az a fő sztár, akire azért mindenképpen kíváncsi az ember. És Mikel Oyarzabal, aki már egy Európa-bajnokságot is eldöntött a maga góljával, itt pedig 5-ször is betalált, továbbra is egy Real Sociedadban játszik. Tehát nem a nagy csapatok versengenek a kegyeiért, hanem valamiért mindig marad a Sociedadban. Tehát az az érdekes, hogy őt nem viszi el a Barca, vagy
érzelmek felülírják az üzletet.
De nem biztos, hogy Unai Simón lett volna az első számú kapus választása egyébként a spanyol focit ismerőknek sem, szerintem. Igen, ugye ez utóbb kiderült.
Hát erről van szó.
De hogyha valakivel nyersz, akkor miért nyúlsz bele?
Nem, csak ezt akarom mondani, hogy attól, hogy mi mit gondolunk arról, hogy néz ki a spanyol labdarúgás erővonala a játékos szinten, az egyetlen nem biztos, hogy egyezik azzal, amit adott esetben De La Fuente gondol, mint ahogy kiderült, hogy itt ennek az egész csapatnak az egyik nagy erénye volt, hogy itt együtt nőttek föl a szakember és az utánpótláskorú játékosok, és tulajdonképpen ez a kohézió, ez töretlenül megmaradt, mondhatni generációról generációra. Tehát nyilván nem véletlen választotta Unai Simont.
Többen is nem, azért nem ér, tehát mint egy Nico Williams sem játszik egy csapatban, tehát azért nem a...
Hát Athletic Bilbao, igen.
Hát most azért az nem a top 3.
Nem lett belőle Barcelona, igen.
Meg még az Atlétikot oda vehetjük egyébként, amelyik azért mindig ott van a BL-ben, ezért mondom, hogy itt azt látni kell, hogy egyébként úgy vannak válogatva, és egyébként, ami nagyon furó, például egy Nico Williams nem ment el, pedig lett volna rá lehetősége, nem ment el egy nagyobb csapatba.
Én most azon gondolkodom, amit ugye itt a csapatok, meg a világbajnok játékosok említett csapatai kapcsán itt megfogalmazódott bennem, hogy lehet, hogy ezt újra kell gondolnunk, amit a La Ligával kapcsolatban szoktunk mondani, hogy ez egy három csapatos bajnokság, ugye nagyjából a két madridi csapat plusz a Barcelona, és elképzelhető, hogy pont ezeknek a játékosoknak egyrészt ezekben a csapatokban való szereplése miatt lehet, hogy azért egy jóval magasabb szint van. Nyilvánvalóan egészen más összegből dolgozik ugye a két madridi gárda meg Barcelona, de elképzelhető, hogy ez az egész, és akkor visszatérünk a kérdésed legelejére, hogy mi is ez a spanyol a labdarúgás, honnan indult ez az egészen elképesztő fejlődési folyamat, ami meglátszik ezeknek a játékosoknak, adott esetben kevésbé ismert csapatainál is, hogy valami olyasmit hoznak, amit egy válogatottban világszínvonalon tudnak képviselni, még akkor is, hogyha a spanyol élvonal nem három top csapatában játszik minden játékos.
Hát de szerintem most pontosan, amiről beszélünk, az azt mutatja, hogy nem, a spanyoloknak nem elsősorban a pénz, vagy nagyon sok nem a pénz mozgatja őket, hanem van baszk, van katalán, és többnyire ezek ragaszkodnak ahhoz a csapathoz, mondjuk, ahol felnőttek. Nyilván sokan elmennek, mert van jobb lehetőség, de vannak olyan játékosok, akik ragaszkodnak, pedig a képességeik alapján, hát most Nico Williams ki nem szeretné a saját csapatában, vagy az Oyarzabalt, hogy a világ top 10 klubjából 8 azonnal igazolná mind a kettőt. Szerintem nincs olyan kérdés. Ők valamiért az egyik marad Bilbao, a másik marad a Sociedadba, mert ott tartja őket az, hogy ő ott szeret futballozni, ott nőtt fel.
De ott is tudnak világszínvonalon játszani.
Hát hogyne. Tehát, hogy,
mint ahogy a katalán is.
És szerintem ez így összeadódik a spanyol válogatottba, egyébként tök fura, de összeadódik a spanyol válogatottba, és ez szerintem pont az ilyen kicsi különbségeknél, mint van a francia és a spanyol válogatott, ez jelenthet különbséget.
Évekig,
de nem mondtuk egymásnak ellen, pont azt mondtuk, hogy szerintem pont ez a lényege a dolognak, hogy ezekben a csapatokban is tudnak ezek a játékosok világszínvonalon teljesítmény nyújtani.
Ugye az érdekesség, hogy évekig, amíg nem volt sikeres a spanyol válogatott, pont erre fogták, erre vezették vissza a sikertelenség okát, hogy hát a Real és a Barcelona játékosok szemben állnak egymással, és nem tudnak a közös sikerért küzdeni a spanyol válogatottban.
Azért teszem, nem volt Real játékos.
Hát most már Marco Cucurella.
nem volt mit összeszik.
De egyébként 2010-ben meg 2008-ban meg volt azért Real Barca.
De előtte egyébként szerintem nem, még bocsánat, hogy a szabadba vágtam, de azért ne felejtsük el, hogy a 90-es években azért a baszk önállósulási kísérlet, vagy akarat, az sokkal erősebben rányomhatta erre a bélyegét, akkor azért még nagyon aktív volt az ETA, és nem akarok annyira politikába belemenni.
De talán önállósodási szándék is volt.
Nem volt olyan, az ETA sokkal erősebb volt, tehát az ETA egy radikálisabb szervezet volt ilyen szempontból, tehát lehet, hogy szült, és hogyha megnézzük azért a spanyol futball igazi felemelkedésében, lehet beszélgetni a spanyol futballról, de azért az a 2000-es évek. És addigra pontosan ez a etás vonal egyébként teljesen elgyengült, mert addigra valahogy lecsillapodtak a kerékeket. Én amikor még gyerek voltam, emlékszem, hogy a iradóban tényleg voltak a madridi vasútállomás robbantások, szóval ilyesmi. Az egy terheltebb időszak volt azért a spanyol történelemben, még házon belül mondom, abszolút, és ahogy ez eltűnt, és nyilván lett egy óriási utánpótlás forradalom. Tehát az, amit a spanyol utánpótlás csinál, most már azt mondom, hogy két évtizede valószínűleg, egyébként ezt hamarabb egy picivel elkezdték, az elképesztő. Tehát sorra nyerik meg a különböző U17, 8, 9, 20, mindenféle EB-ket, VB, de minden szinten, és mindenhol ugyanazt játsz az a spanyol válogatott.
Köszönhetik ezt Johan Cruyffnak. De egyébként az egész tőle indult ki Barcelonában, az egész futball filozófiájuk, nyilván iszonyatos edzőkép, iszonyatos mennyiségű jó edzőt kinevelnek, tehát hogy Scaloni is egyébként ott tanult a szakmát, nem véletlenül.
Nézzük már szét Európában, hogy a jó csapatoknak általában a spanyol edzője.
Egészen elképesztő tudás van
benne. Mindent elmondta, hogy miről beszéltünk mondjuk olasz futball kapcsán, hogy mi a védelem, és edzők. Mindig ezt mondtuk az olasz futballra, hogy
ha már említeli.
Az olasz futball? Az egyetlen célja, és megmentőként tekint Josep Guardiolára.
Hát. Na jó, de ezt hagyjuk. Tehát ez egy rossz visz. Tehát, bocsánat, no. Abból nem lett, ami nincs, abból nem tudsz főzni. Most majdnem mondtam a csúnya hasonlatot.
Konkrétabb, tehát, hogy ők egy négy éves rendszert akarnak letenni.
Hát, Gárdolának hozni kell magával 100 embert.
Lehet, hogy hozzá. Azért Olaszországban szerintem az elképesztő köveket megmozgatnak, hogy 16 évig nem lesznek VB-n, és a 16-at még nem tudjuk, hogy ott lesznek. Már a 64 az már segíthet.
Már következő témát is.
Nem, csak azt akartam mondani, hogy szerintem ez mindent elmond a olasz futballról, meg a spanyol edzőkről, hogy azért a spanyol edző generációnak is a legnagyobbját akarják odavinni Olaszországba.
Gyerekek, tehát Angliában mit látunk? Mit látunk ebben az esztendőben, a BL döntőben? Tehát, hogy gyakorlatilag az egész európai labdarúgást uralják a spanyol edzők.
De hogyha vannak még edzők, akik fel tudják venni a versenyt a spanyolokkal, azt hiszem, hogy azok pont az olaszok, Ancelottitól kezdve, Inzaghi, kit lehet még említeni, Antonio Conte, tehát azért jó néhány edző van, aki olasz és nemzetközi sikereket ért már el. Ha már említett az olaszokat, azért nagyon szembeötlő az itt Európán belül is, hogy vegyük csak 2006 után, amikor az olaszok ugye világbajnokok lettek, és azóta nem játszottak világbajnokságon egyenes kieséses mérkőzést, azóta a spanyolok nyertek 2 világbajnokságot és 3 Európa-bajnokságot. Ugyanebben az időszakban a franciák 1 világbajnokságot nyertek. Európában Európa-bajnokságot ugye még az olaszok nyertek, valamint a portugálok, a világbajnokságon pedig európai csapat egyedül még a német tudott odaférni a győzelem közelébe, tehát az elmúlt bő 2 évtizedet figyelembe véve a spanyol futballnak az uralma az egyértelműen kiviláglik. Azzal ti mennyire értetek egyet, hogy ezen a VB-n az egyéni díjakat kiknek adták oda? Ugye a legjobb kapus Unai Simon lett, 1 kapott gól, de igazából kevés lövés érkezett a kapujára. Kubárci lett a legjobb fiatal játékos, és Rodri kapta meg az aranylabdát ezen a VB-n, tehát ő lett a legjobb játékos a zsűri megítélése szerint. Ez utóbbi szerintem a leginkább vitatható, ti tudjátok ezt vitatni.
Én nem is azt, hogy személyesen vitatnám, hanem behoznám azt, hogy például a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek, az IPS-nek volt már a világbajnokság elején egy meghirdetett szavazása, hogy vajon kié lesz majd a mondjuk ez a különleges trófea a világbajnokság legjobb játékosának járó trófea a nemzetközi sport sajtó szavazatai alapján, és 121 ország képviselői szavaztak, tehát azért ez egy elég reprezentatívnak tűnő minta, és Lionel Messi lett ezen szavazat alapján nyilvánvalóan a csúcstartó, és Kylian Mbappé lett egyébként a második, és Bellingham a harmadik. Tehát ezt most azt tudom mondani, hogy ezt nyilván azért ez egy számában...
Rodri?
Rajta van a listám, ugye megnézem, de nincs az első háromban.
Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem
olyan, mondom, tehát, hogy hol lehet ő,
A szürke... ember szerintem ebben a spanyol csapatban, aki világklassz is. Tehát ez elvitathatatlan, vagy a kulcs figurája pontosan annak a játéknak, amivel ez a spanyol válogatott mindenkinek a játékát meg tudja ölni. Ennek szerintem egyértelmű kulcs figurája, de nem az a látványos játékos. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy amikor a Makelele elment a Real Madridból, ugye ez a galaktikus felerre, mert ahogy elment, soha többé nem nyertek bélet, hiába vitték oda a további aranylabdásokat, tehát hogy annak meg ez volt a kulcsa, mert egész egyszerűen utána a Real bizonyos csapatok ellen kapott annyi gólt, hogy hát nem tudtak bélet nyerni, akárhány támadót oda vittek. Tehát értem, és én nagyon-nagyon szoktam szeretni az ilyen labdarúgókat, ennek ellenére nálam Mbappé volt. Nálam Mbappé volt.
Nem. Hatodik lett a listán. Hatodik lett, legalábbis ezen a listán mondom, tehát ugye Messi, Mbappé, Bellingham, Haaland, Yamal és Rodri, ez a sor.
A spanyol válogatottban sem őt találták a legjobbnak.
Nálam Messi egyértelműen, én nem vagyok annak a híve, hogy a név miatt adjunk díjakat, és mondjuk Messinek 2-3 aranylabdát tudnám is vitatni, de hogy ezen a világbajnokságon, hogy milyen hatással volt a saját csapatára, és mennyit tett a saját csapatáért pluszba, mert én azt gondolom, hogy Argentina nélküle max a 8-ig, de nem biztos, hogy a 8-ig elmegy, az mindenképpen.
Ez
és,
30,
és most lehetne azt mélegelni, hogy 39 éves abszolút úgy gondolom, hogy leszállóákban van a karrierje, és már fizikailag nem képes úgy felvenni a versenyt, ahogy nyilván ez fénykorában tette, és ilyen körülmények között, amilyen teljesítményt nyújtott, én azt gondolom, hogy most akár gesztus, a FIFA mindent megcsinált ezen az VB-n, amit el tudunk képzelni, a profit és a népszerűség és a minden érdekében, most én csodálkoztam, hogy ezt nem Messi kapta. Nyilván ez érthető, hogy a győztes csapatból kellett választani. Ott meg azért volt nehéz, mert igazán óriási kiugró teljesítmény nem volt a spanyoloknál, és valakit ki kellett lőni ebből a szempontból.
Én is gondolom, hogy csapatként volt jó a spanyol, és ebből kiemeltek valakit. Azt nem gondolnám, hogy ő, mint egyéniség, annyira kiemelkedett volna, hogy ő legyen a VB legjobbja. Mondom, abban mi nem értünk egyet, mert én nálam a Messi lehet, hogy háromba se lett volna, mind a mellett, hogy 8 gólt rúgott. Nagyon látszott nála az, hogy ő fizikálisan elkészült a VB-nek a második felére. Tehát,
pedig így is a legkevesebbet futó, sprintelő játékos volt a teljes mezőnyben.
És ez például nagyon hiányzott. Most megint mondok valamit, én nekem, ami nagyon hiányzott, nem húzták meg, a kiállítás után én levittem volna a Messit. Mert egész egyszerűen ott az, hogy 10 emberen marad az argentin válogatott, és még abban 10-ben is van egy olyan játékos, aki egy métert nem védekezik. Ezt nem bírod elviselni. Tehát, hogy, és ennek ellenére azt is értem, hogy benne volt meg egyébként a villanás, bár itt meg hozzáteszem, hogy én szerintem, aki nagyon kis szerepet kapott az argentin válogatottban, a képességeihez képest, vagy amit én gondolok róla, az meg Lautaro Martínez.
Szerintem az angolok meg pontosan a döntőben láttuk, hogy a Messi miért maradt a pályán. És tehát, hogy én azt mondom, a modern futballban, ha nem Messiről van szó, olyan játékos nem hogy a 90. percig, meg a 110. percig nem játszott, hiszen ez elejétől kezdve nem játszott, aki a modern futballban, de ő Lionel Messi, és láttuk, hogy az utolsó 5 percben hogy képes? Elkészült az elejével, azt nem láttam, mert akkor pont összeszedte megint az összes labdát, pont elkezdett irányítani, pont elkezdte szervezni az argentin akciókat, és nem tudom, hogy ez most tudatos, hogy ő pontosan tartalékra az elejével, és tisztában a fizikai képességeivel, de amikor égett a ház, az ember elkezdett hajtani, mint az őrült. Tehát az angolok ellen, nem tudom, talán az első 50 percben volt 10 labda érintése, utána 60.
Egyrészt másrészt ne felejtsük el, hogy azért még így is mennyit kapott. Tehát, hogy összeadás, ugye el kellett viselni azt, hogy azért buktatták, lökték, gáncsolták, tehát amennyire
lehetett. Itt az lehetett, volt a baj, azért... hogy nagyon messzi függő volt az argentin
válogatott. Én maximális egyet értek veled, és azokkal a nézőpontokkal nem értek egyet. Hallottunk ugye ma ilyet, hogy ez a válogatott, már az argentin válogatott messzi nélkül se jutott volna, de szerintem ez abszolút képtelenség.
Én is
azt gondolom, hogy elképesztő módon tett hozzá ehhez a világbajnoksághoz Lionel Messi. Minden várakozás felülmúlóan szerepelt, szerintem azok után, hogy egyáltalán nem kellett volna, hogy éhes legyen, egyáltalán nem kellett volna, hogy ez a világbajnokság neki még fontos legyen, és ehhez képest ilyen érzelem, dús jelenlétet, annak a veszélyét, amikor 11-es hibázott, és érzékelte, hogy rajta múlhat adott esetben egy egyenes kieséses mérkőzés, és hogy mit tett meg azért, hogy ez ne így legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ő minden mélységét és magasságát megjárta ennek a világbajnokságnak érzelmileg, és amit ehhez ő még hozzá tudott tenni, és az rengeteg volt, azt ő maximálisan kitolta 101%-ig.
Igen, és talán én nyilván ezt mindig megbeszéljük egyébként a sportolója gála kapcsán, hogy ez egy szubjektív műfaj.
Igen, persze.
És itt most én behoznék két elemet, ami nekem nagyon nem tetszett, és valószínűleg ezért sem tudnám én azt mondani, hogy ő a VB legjobbja. Igen, az egyik a nyitó meccs, ezzel nem fogok újat mondani, ott ki kellett volna állítani, mivel ugyanezekért kiállították a játékosokat. Igaz, az egyiket utána az eltiltását éppen megszüntették, de mindegy, ebben nem menjünk bele, mert itt abban szerintem mindegyet értem, hogy a FIFA ezeket nagyon rosszul kezelte, de nem, ez egy mondjuk úgy, hogy egy negatív pont a tekintetben, hogy én valakit év, vagy a VB legjobbjának nevezek. A másik,
most ebben ezért őt hibáztatott, vagy a FIFA-t? Mert az, hogy benne van egy ilyen szabálytalanság, ami nyilván nem volt szándékos.
Nem volt az, de egyébként azért teszem, hogy szerintem a többi sem volt az. Tehát olyat nem láttam, aki valaki nézi a lábát és telibe talpalta. Még annál hát is volt egy olyan, hogy a lab...
Enzoi az nem volt szép azért itt a második sárga.
Ne, az nagyon nem.
Ott fölé tartott szépen.
De például volt egy ilyen talpalásos, hogy ráment a becsúszó lába labdára, és ahogy földobta, úgy talpalt bele. Tehát nem voltak igazán ezek az igazi szándékos talpalások.
És a második?
Másik. Cucurella amikor ki akarta állítatni. Az engem mérhetetlenül zavart. Értem, mondom, mert nyilván esélyt akarsz a csapatodnak. Ettől függetlenül az, hogy mondjam, a én sportszerűségi érzésemet nagyon bántotta. Tehát ne. És ezt pont tőle nem vártam egyébként. Tehát ezt az Enzo Fernández csinálja, vagy bármelyik argentin, amelyiktől nem állt távol a piszkos futball, de pont a Messit nem így ismertem, engem ez zavart.
Innen fogjuk folytatni Csisztú Zsuzsával, Bobori Balázsral és Gergelics Józseffel, még mindig a foci VB témájában.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma a konferencia liga selejtezőjében javíthat a Győr labdarúgó csapata. Nőtt a háború civil áldozatainak száma Ukrajnában. Marad a napos idő keleten záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Mindeközben az ezüstérmes argentin válogatott kapusa Emiliano Martinez kijelentette, elképzelhető, hogy lezárja válogatott pályafutását. Arról álmodtam, hogy újra győzünk és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat. Most sok mindent át kell gondolnom. Meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem. Eljött-e az ideje, hogy visszavonuljak? Fogalmazott a 33 éves hálóőr, aki a 4 évvel ezelőtt katari döntő hőse volt. A franciák elleni fináléban ugyanis a rádás utolsó pillanataiban zicsert védett, majd a 11-es párbajban kétszer hibáztak ellene, így a világbajnoki aranyérem megszerzésében akkor döntő szerepe volt. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Magyar Atlétikai Szövetség mai rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivocki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A közgyűlést még azelőtt hívták össze, hogy múlt hét szerdán azonnali hatállyal lemondott elnöki posztjáról Gyulai Miklós.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek megerősítette, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetéseknek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy az ügyészség lefoglalta a párt szervereit. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt. Így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Nőtt a háború civil áldozatainak és sebesültjeinek száma Ukrajnában. Az ENSZ adatai szerint idén az első fél évben csak nem 1400 civil vesztette életét, és mintegy 8000-en sebesültek meg, ami 37%-os növekedés a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a civilek és a polgári infrastruktúra ellen elkövetett támadások háborús bűncselekmények.
Közlekedés.
Baleset történt a fővárosban a Rákóczi hídon Pest felé. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Az ország nagy részén süt a nap. A Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhűs az ég. Arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Másút több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
5 perccel múlt 5:30, a mikrofonnál Tóth Béla, Csisztu Zsuzsával, Bobori Balázssal és Gergelics Józseffel folytatjuk a sportkört, és még mindig labdarúgó világbajnokság. A létszám az, ami kardinális kérdés már a következő világbajnokságra is, mert hogy elég erőteljes támogatói akadnak annak az elképzelésnek, hogy 64 csapatos legyen a VB. Az egyik ilyen támogató az maga a FIFA elnöke Gianni Infantino, és hozzá kapcsolódik egyébként még ebben az elképzelésben Alejandro Dominguez, a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség elnöke is. Ő is támogatná azt, hogy már 64 csapatos legyen a következő világbajnokság. Nektek a 48 résztvevős mundián az milyen tapasztalatokat szült, mennyire tetszett, mennyire higult fel a mezőny, és szerintetek 64 csapattal ez a világbajnokság mennyire lenne elképzelhető és megvalósítható?
Én azt gondolom, hogy 32 az ideális, de ha választanom kell a 48 meg a 64 között, a 64-et választom. A
40,
azért, mert igazságtalan a 48. Skócia játszott Brazíliával, meg Marokkóval. Nem volt esélye csoport harmadiként tovább jutni. Ez ilyen egyszerű. Tehát egyszerűen nem igazságos az a rendszer, és akkor még egy példa, a utolsó körbe nagyon sokszor volt az, hogy mindkét csapatnak jó volt a döntetlen. Nem tűnt egyik sem, mondjuk úgy, hogy Szalóreminek. Itt gondoltok az osztrák meccsre, amikor az osztrákok a 98. vagy nem tudom, majdnem már lehet a 100. percbe egyeltetek, de valahogy az összes döntetlen lett, mert 4 ponttal mindenki tovább jutott. Nem jó ez a rendszer. Nem jó. Tehát, hogy nekem ezzel ez a bajom, azt szerintem azért bebizonyosodott, egyébként pont itt szünetben beszélgettünk az ázsiaiakról, az ázsiaiakat leszámítva, akik ilyen pluszként kikerültek, egyébként megállták a helyüket, tehát lehet, hogy egy zöldfoki szigetek egy 32 csapatos VB-re nem jutott volna ki, megállták a helyüket, örüljünk neki. Egyébként ezzel önmagában nekem nincs bajom, a színvonal szerintem nem esett igazán vissza, én ezt nem éreztem, tehát ilyen szempontból én nem éreztem ezt a higulást, és még egyébként az ázsiaiaknál is azt mondom, hogy egy Üzbegisztánnak is voltak momentumai, pedig egyébként szerintem az egyik leggyengébb csapat volt a VB-n. Annak legyen következménye egyébként, hogy Ázsiából mindössze két csapat ment tovább. Tehát, hogy ezt nagyon ajánlom melegen a FIFA-nak. A dél-amerikai elnököt azt meg
most egyébként... Most szólunk, reméljük, hallgatnak minket.
És még a közel-keletről biztos tesznek azért, hogy kevés ázsiai csapat legyen.
A biztos.
Igen, de még a dél-amerikai elnök is nagyon fura, mert hogyha ugye ezt felemelik 48-64-re, biztos kapnak a dél-amerikaiak is plusz kvótát. Ott nem tudom, ott az lesz a selejtező, hogy egy csapat, melyik az az egy, amelyik nem jut ki, mert ugye 10 van. Tehát, hogy ez kicsit fura, ettől függetlenül a 64-et azért támogatom jobban, mert annak a maga a 64-es tornának a lebonyolítása az igazságosabb. Igen.
Ja, hát én a kettő hatványait, tehát az, hogy igen, annak igazából valóban ezzel, mert az Európa-bajnokság is gondunk volt ezzel a legjobb csoport harmadikok története, hiszen lehetőséget ad arra, és ezt láttuk is, hogy bizonyos játék maradjon, ugye, abban, hogy az utolsó mondjuk itt csoportkörökben kinek, melyik csapatnak, melyik országnak mi a jó, és hát ebben bizony azért valljuk meg, vannak igazságtalanul kialakuló végeredmények. A 64 ettől független szerintem elképesztően sok. Mindenki, akivel beszéltem, és én beszéltem dél-amerikai újságírókkal, beszéltem brazillal, beszéltem argentinnel, beszéltem marokkóival, egyért, és hát persze angollal is, franciával, szóval akik a meghatározó nemzetek, mondjuk legalábbis sajtómunkásai, és nagyon régóta nézik, követik a labdarúgást, egyértelműen azt mondták, hogy a 64 az totál kizárt, és a legtöbbik azt mondta, hogy nekik a 48 is sok volt, és az volt alapvetően a vélemény, és ezt most emeljük el a szakmától. Én azt gondolom, hogy tűrőképesség szinten is a határán voltunk annak, hogy itt ez az ötödik hét végére már úgy mindenkit elítőd. Tehát, és nem beszélve arról például, én nem tudom, hogy ennek lehet-e betudni, nekem nagyon tetszett, hogy Harry Kane játszott ezen a világbajnokságon egy darabig, és aztán úgy láttam, hogy egyszer csak ugye lufiból úgy kihúzták a dugót, és pont eljött az a pillanat a világbajnokság vége felé, amikor nagyon kellett volna, akár az elődöntőben, nyilván ugye láttuk, hogy a bronzmérkőzésen pályára sem lépett, tehát szerintem eljött az a pillanat, amikor azt beszéltük, hogy ez elképesztően hosszú, és nem mindenki bírta végig, és itt már a kor is számított, és nagyon sok minden számított, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon a tűrőképesség határán volt a 48 csapattal, és ennél meg nem lehet szűkebbre húzni. Tehát nem lehet 48 csapatot 4 hétre beszorítani, hát akkor gondoljuk el, a 64 meddig tartana.
Úgy lehetne talán, hogy egyébként a mérkőzéseket itt most mindig külön időpontban játszották, akkor úgy kellene alakítani a programot.
Igen,
hogy...
de gondold el, hogy azért a pihenési idő, így is sok esetben azt mondtuk, hogy már mérkőzéseket döntött az el, hogy egyik csapatnak egyel több napja, vagy egyel kevesebb napja volt az egyenes kieséses szakaszban, tehát...
Erre egyébként az érdekesség, hogy a csoportkörben, ami nagyon hosszú volt tényleg, adódott olyan, hogy egy-egy csapat két mérkőzés között tudott egy hetet pihenni.
Igen.
Mexikó lejátszott a nyitó mérkőzését, aztán egy hét múlva játszott megint. Ráadásul úgy játszott a csoportmérkőzéseit Mexikó, hogy ugye otthon volt, neki kellett a legkevesebbet utazni a negyed döntőig.
Akkor ez megint igazságos volt? Tehát ilyen rendezés szempontból? Na jó, tehát akkor
viszont technikailag a 64 csapat nem lesz több meccset csapatnak, hogyha minden csapatban
kettőnek van. Nyúlik, mert igen. Ugye pont az, hogy ahogy most is a 32-ről 48-ra a csoportkör nyúlt, ezért több pihenőidő volt egyébként, mint korábban, egyet több meccs lett, és ha 64-re mered, még nagyobbá nyúlik a csoportkörben ez a pihenőidő, de mondom, az igazságtalansága, és egyébként még az, hogy a csoport harmadik, ugye általában ABC sorrendben haladunk, ott nem tudja, hogy mi fog neki kelleni, de aki már a GL-be van, ő pontosan tudja, hogy mit kell elérnie.
Ezt tudjuk 2024 óta.
Ezt mondom, ennek már elszenvedői voltunk az elmére.
Viszont a szellemet úgy engedték ki a palackból, hogy mindenki attól félt, hogy mennyire lesz híg ez a mezőny, és milyen rossz meccsek lesznek, és igazából ilyen szempontból meg bejött a számítás, hogy jó meccsek voltak.
Igen.
Tehát, hogy egyébként az, hogy mi hogy érezzük magunkat az ötödik hét végén, hát én úgy, hogy a csoportkört nagyjából el kell engedni, szerintem, ott megnézed az eredményt, és akkor visszát, úgyis a lényeg az utána jön. Ettől függetlenül, így, hogy láttuk, hogy 48 csapatból mondjuk én 2-3-ra mondom azt, hogy nem biztos, hogy ott volt a helye, mondjuk Curaçaóra, de én az üzbégeket is ide sorolom.
Igen,
tehát, hogy egy-két csapat, Irak, vagy tehát, hogy volt egy-két csapat, akinek én azt gondolom, hogy nem világbajnokságon van a helye. Ha bővítenek, és mondjuk Európa több helyet fog kapni, akkor nem lesz nagy különbség az, hogy 64 vagy 48. A 32-nél ott koncentrálódhatna egy nagyon erős mezőny, de 64 vagy 48, azt hiszem, ott már nincs jelentőség. Attól függ, hogy a FIFA ezt a maradék 16 helyet, ezt hova, hogyan osztja el? Mert ha azt mondja, hogy ebből 8-10 európai, ugyanilyen VB lesz.
Most ugye egyébként én ezért is gondolom, hova osztanád? Tehát, hogy egyszer Ázsiát ezek után nem emelheted.
Hát,
de Dél-Amerikát megint nem emelheted, mert már szinte mindenki kint
van. Ez tök unortodox, tehát, hogy Amerika az, hogy ugyanaz a kontinens, és két részre van osztva a selejtező csoport. Miért? Igen. Hát játszanak, ott van, játsszák le ugyanúgy, mint Európában. Hát Európában micsoda verseny van? Akkor a mit tudom, közép-amerikai államok, meg Észak-Amerika vegye fel a verseny Dél-Amerikával, próbáljon alanyi jogon kijutni. Hát akkor vonjuk össze. Nyilván ezek ilyen
vágyálmok,
amik soha nem fognak megtörténni.
De azt is lehet szerintem, hogy azért akár a világranglista alapján lehetne súlyozni a kontinenseket. Tehát ebben is volna logika, hát, hogy valamilyen...
Az a világranglista sem, mert ahogy Belgium sokáig úgy tudott, soha nem nyert semmit, aztán világ első volt évekig, az nekem nem világranglista.
Hozzáteszem, hogy
valamilyen szakmai értékrend szerint szerintem lehetne kontinenteket súlyozni.
Hozzáteszem, hogy Közép-Amerika most azért volt 6 együttessel jelen ezen a VB, mert ugye 3 házigazda és Curaçao például azért juthatott ki, mert hát a saját kontinens versenyén a selejtezőben nem indult sem Amerika, sem Mexikó, sem Kanada. Na de a résztvevőket illetően itt a második rész a gondolatnak, hogy hát Amerika már bejelentkezett arra, Donald Trump, az amerikai elnök az Infantinónak jelezte, hogy ő még szívesen rendezne egy világbajnokságot addig, amíg ő az elnök. Tehát
ti azt elképzeljük egyet jövőre.
Ezt akarom mondani, hogy
fölgessük fel. Úgyhogy lesz.
Minek 4 évente, gyerekek? Illetőzünk minden évben.
És a másik az,
hogy... Jó, ha meghívnak minket.
A 48 csapatos torna is már azért logisztikailag azt jelenti, hogy például egy ország nagyon nehezen tud rendezni világbajnokságot, 2 vagy inkább 3 az, ami reális lehet.
Hát lesz Kínában, hát lesz Indiában.
Egyébként az USA tudnak szerintem megrendezni.
Most ezt komolyan mondom, tehát azért nézzük
meg. Mert ugye a stadionok megvannak, hanem stabdarúgásra, azt láttuk, hogy ez működik, tehát hogy mint egyedüli ország, az csak USA.
Hát akkor e felé haladunk, hogy minden torna, minden VB ott lesz majd Amerikában?
Nem, de hát azért azt látjuk, hogy ugye akár ez a tendencia, akár sok minden más nagy világesemények, vagy inkább multisport világeseményeknél is, hát nem azt mondom, hogy szűkül az a rendezői kapacitás, de bizonyos szempontból igen, tehát vagy azok az országok, ahol tényleg korlátlanul áll rendelkezésre vagyon tömeg, gondolok itt mondjuk nyilván az olaj nagyhatalmak, vagy adott esetben igen. Tényleg Kína, India, amik bizonyos szempontból bizonyos sportágakban még nincsenek a térképen, de hát azért nyilván kriketben például igen.
Mondjuk az MLS akarna rendezni egy VB-t, már teljes Közép-Európát be kellene vonni. Ez a lengyelektől, a csehektől, a szlovákoktól, szlovénok, horvátok, románok.
Volt össze-európai EB-t. Most igen. Hát az össze-európai VB-s egyébként az tök jó, mert akkor azt gondolom, hogy Budapestnek erre nagyon jó esély lenne.
És akkor biztos ki is jutnánk, nem? Tehát, na jó, tehát visszatérhető. De tényleg egyébként, tehát nagyon kevés olyan ország lesz szerintem is, amely kapacitásában képes lesz, pláne egy ilyen létszámú csapatot. És akkor még, amit a logisztikával kapcsolatosan mondtál, azt szerintem ez a másik agyrém. Tehát azt végig kell gondolni, azért 64 csapattal együtt járó minden utaztatás, csapatlétszám, sajtó, kiszolgáló személyzet, stb. Szerintem hát ez lehozhatatlan bizonyos szempontból, illetve hát nyilván nem, mert gondolom valamilyen edzőgyi szándék van azért mögött, de most igen. Ugye, úgy érzem, nem érzitek?
Valami. És nem forintba, mielőtt bocsánat.
Döntőben ott volt a plexi mögött Dagobert bácsi, ott nézte, törgött le a dollárja.
Ennyit akkor most azt hiszem, hogy a labdarúgó világbajnokságról, bár hogyha még marad bennetek gondolat, akkor nyugodtan.
Hát szerintem egy olyan 42 órát tudnánk itt folyamatosan beszélni.
Ilyenekről beszélni.
Még a háttansóbb eszembe jutott, hogy a Ronaldo meg a Ronaldinho, amikor bejött azon mosolyogtam. Egyébként nekem ez volt a legjobb része a
Madonnával kézen fogva.
Nekem meg sok annyi, amint régóta mondok, töröljük már el a selejtezős kontinens határokat, aztán repüljünk Fidzsire, verjük őket agyon, aztán jussunk ki a VB-re.
Igen, ezt mondtad korábban is egyébként.
Ha már ilyen VB-ket lehet rendezni, akkor ez mi?
A labdarúgó válogatott állandó tudósító.
Tetszik. Mi ez a Fidzsis történet? Igen.
Csak aztán lehet, hogy benne van egy kirgizisztáni túra is. Az lehet,
hogy Mongólia.
Sose voltam még ott. Menjünk.
Ulaanbaatar? Én már voltam.
Olyan,
hogy persze. Hajrá.
Azt átadom.
Mi egyelőre nem megyünk sehova, viszont a világ az jön hozzánk megint, mert hogy ezen a hétvégén rendezik a Formula 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Ráadásul most már azért elmondható az, hogy a maga 40 esztendejével, ugye 1986-ban rendezték az első Formula 1-es futamot a magyaródi aszfaltcsíkon, a magyar nagydíj az mindenképpen az élmezőnybe tartozik, és van egy olyan respektje ezen a sportágon belül, ami alapján azt lehet mondani, hogy ide szívesen jönnek a versenyzők, és ezt mindig igazolják egyébként, hogy a Budapesthez való közelség miatt is nagyon szeretik ezt a nagydíjat. Az, hogy itt az izgalmak azok milyenek lesznek ezen a futamon, az szerintem majd szóba kerül a további abban a sportkörben. Nektek mit jelent az, illetve hogyha rágondoltok a magyaródi nagydíjra, akkor milyen élmények jutnak az eszetekbe az eddigi 40 esztendő alapján? Tehát mit jelent számotokra a Hungaroring, és milyen élmények jutnak az eszetekbe, hogyha végig gondoljátok az elmúlt 40 esztendőt?
Szerintem ez fantasztikus, hogy ez egy prémium kategóriás termék a sporton belül, ezt jelentjük, és ennek itt van 40 esztendeje.
Hát a labdarúgó VB után azt hiszem, hogy ott van a dobogó.
Tehát és úgy mondanám, hogy ez egy év, tehát hogy ezt én nem így értettem, mert nem, de az 4 évente mondjuk egy Tour de France, ez egy prémium kategóriás termék, sőt egyébként ez a Tour fölött van jócskán, nézettségben, mindenben, amit az egész világon néznek, tehát tényleg Amerikától elkezdve valószínűleg Kínán, hát mindenhol, és az, hogy ennek 40 éve Magyarországon van egy fix állomása, ez egyszerűen szinte csodaszámba megy egy ilyen kis ország, egy ilyen komoly sorozatnak állandó gazdája. Az én személyes élményem az egy kicsit, hogy mondjam, a gyermekkorom egyik traumája volt Ayrton Senna halála, és én azóta nem is annyira követtem. Ez valamiért ilyen hatással volt rám, arra nagyon büszke vagyok, hogy ez itt van, de ott nekem valamiért megszűnt ez a sportág létezni, és ez nehogy valaki félreértse, ez tényleg valószínűleg nekem egy ilyen gyermekkori, tehát én zokogtam 3 napig, én ezt mai napig emlékszem rá, én ezért nem is voltam kint soha, sem a Hungaroringen, sem Forma 1-es futamon, ez valamiért így alakult nekem, de jó, hogy itt van.
Összekorumból adódóan is én már elég régóta járhattam ki riporterként sokszor a Hungaroringen, és abban a korszakában is jártam ki, és hát emlékszem még azért a körülményekre, hogy akkor ki, hogy mondjam, csattogtunk oda, nem volt könnyű sokszor megközelíteni a helyszínt. Tehát még emlékszem azokra az időkre, és többször volt alkalmam Michael Schumacherrel interjút készíteni, akkor egyik kereskedelmi televíziónál dolgozhattam, és Mika Häkkinen ennél is volt módom arra, hogy amikor világbajnok lett, akkor a következő évben itt Magyarországon tényleg egy ilyen egésznapos turném járt körbe, és lehetett őt kísérni, és imádtam a fanyar humorát, és tényleg azt a félmosolyát, ami ezt a finn zsenit jellemezte. Úgyhogy nekem ilyen nosztalgikus dolog ez a Hungaroring, és azt látni, hogy ugyanakkor pedig milyen megújulásra képes ez a pálya, és bevallom őszintén, nekem szívet melengető az, hogy ennyire szeretik. Tehát, hogy ennek a Hungaroringnek van valami olyan varázsa, ami évtizedek óta tart. És szerintem ez a nagy dolog, mert nagy hagyományú pályákon talán mondjuk a már Monte Carlo itt leszámítva, de azért nagy hagyományú pályákon is láttuk azt, hogy hol elvették, hol visszaadták, hol, hogy is mondjam, technikailag, kanyarok szempontjából nem volt olyan. Itt ez a pálya valahogy, ugye a legenda a Szolvédára lerajzott pályára, az mi persze tudjuk, hogy nem az, de jól hangzott, ugye Bernie Eccleston szemszögéből, annó még. Szóval, hogy ennek a pályának mindig volt valami szerethetősége. Jól sikerült megtalálni ezt a helyszínt, nem túl közel, de nem túl távol a főváros nyüzsgésétől. Jó, tényleg ott a Gödöllői dombság az egésznek egy nagyon izgalmas rálátást, és az, hogy amúgy egyébként pedig, mint minden sportban jellemzően, és független attól, hogy nyilván azért a közönség javarésze külföldről érkezik, és a nagy istállók mögött álló óriási formagy rajongók jönnek, ettől függetlenül mégis azt lehet mondani, hogy a magyar tudás, a magyar szervezés és a magyar értő közönség szerintem mindig olyan volt, amiért szerettek idejönni a külföldiek. Tehát itt nyerni, annak mindig adott szerintem minden pilóta számára valami kis extra ízt, ezt érzem ki, vagy hallottam ki szinte minden egyes nyilatkozatukból, úgyhogy ez szerintem egy büszkeség 40 év, azért az bármilyen versenysorozatban óriási, óriási elismerés.
Bob?
Hát én úgy vagyok...
41 év persze csak, vagy 41 sorozat is.
Úgy vagyok Forma 1 kedvelő, hogy mindig kerestem a rajtrácson a labdát meg a kaput, de soha nem láttam, ettől függetlenül. Tényleg nagyon, de főleg régen szerettem, és nem szerettem ezeket a régen, mindig minden jobb volt, de de hogy több egyéniség volt talán a mezőnyben, és most is kiváló pilóták vannak, de hogy azok az igazi egyéniségek úgy tűnnek el. És én azt szerettem a Hungaroringben, főleg a régi vonalvezetésben, hogy az egy lassabb pálya volt, nehéz volt előzni, és sokkal inkább kidomborodott az, hogy ki a jó sofőr. Szerintem ez így volt, talán még most is így van, tehát így Monakóhoz hasonlóan, vagy Monte Carlohoz hasonlóan, abszolút egy hasonló karakter volt. Most már gyorsultabb, és kiváló futamok is voltak ennek köszönhetően, de hogy ez a személyes kedvenceim miatt is, mert én mondjuk Zsaralézivel kezdtem, soha nem volt alatta igazán jó autó, aztán jött Montoya, soha nem volt igazán jó autó, hát volt jó autó alatta, de hogy nagyon szerettem Montoyát, és ugye most megálltam Alonsónál, nagyon remélem, hogy őt még láthatom jó autóval, nem Isten bizony, ez bekövetkezik. Én ezt is bevallom férfiasan, egyszer jártam a Hungaroringen, akkor már Alonso az Alpine-nal vitézkedett, pont egy hatodik helyes rajthelyet csípett el, és egészen pontosan ott ültem tényleg 40 méterre a hatodik helytől, és nagyon jó hangulat volt. Azt én nem vállalnám, hogy minden évben kimegyek, és ott nézegetem őket, meg főleg most. Ami még eszembe jut, hogy amikor megboldogult fiatal koromban, és szombatonként így szerettem későn vagy korán lefeküdni vasárnap hajnalban, akkor így az édesanyám húslevese után így kettőkor elindult a futam, nagyon jót bólintottam, és a végére két körre felébredtem, és csodálatosan néztem a befutót, és együtt törültem, hogy győztesen, vagy szomorkodtam a
vesztesekkel. Van ez az ismerősi kör, akik ezt szokták mondani, hogy ezért nagyon jó.
Gyerekeknek van az a fehér zaj, amikor nem tud aludni, és beteszed a fehér zajt, és akkor hát így ugyanígy aludtam el én is a motorbúgásra.
A helyszínen kipróbálni, igen, hogy lehet-e aludni a
motorbúgásra. Most már lehet egyébként, mert nincsen nagyon hangja, nincs olyan hangja az autóknak.
Én még voltam Minardi tesztelésen, ott egyszer én kimeadtam fűdugót, kimentem, Olaszországban volt egyébként még Baumgartner Zsolttal, olyan fülsüketítő volt, hogy pedig itt Minardiról beszéltünk, hogy azonnal visszarohantam a boxba, behelyeztem akkurátusan, és úgy mentem vissza a pályára.
Azon nem teljesen értek el, egyet, hogy sokkal nagyobb egyéniségek voltak. Szerintem egyrészt életkorban nagyon széthúzódott a mezőny, tehát most vannak nagyon fiatalok, és hát ugye nyilván vannak Lewis Hamilton korúak is, tehát egyrészt megáll Alonsóról nem is beszélve. Én inkább azt mondom, hogy amiről te beszélsz, az általánosságban ugye ezeket a pilótákat, és minden sportolt körülvevő ilyen, hogy mondjam, leszűkítő gépezet. Tehát régebben hallhattuk ezeket a pilótákat, jókat mondani.
Igazad van,
tehát egyszerűen megnyilatkozhattak, megmutathattak valamit magukból, néha az érzelmeket, néha tényleg volt egy szurkálódás, stb. Ma minden hermetikusan, ugye, tehát, hogy mindent a csapat, és amit mondanak, és ezért, tehát mindenbe van csomagolva, ezáltal eltűnik az egyéniség is minden ilyen.
Tehát ez minden sportágra jellemző.
Minden sportág, tehát ez generálisan igaz, mert hogy ugye mindenhol most már hát egy ilyen marketing munka folyik, és PR kampányban valós sajtónyilatkozatok nélkül, tehát ezzel szenvedünk mi, akik a másik oldalon állunk, és próbálnánk közel kerülni a sportolóhoz, és tényleg valódi interjúkat készíteni húsvér emberekkel. Nem nagyon engednek oda. Igen, mindig egy üveglapot be akarnak tolni.
Na de sajnos. Hogyha valaki ebből picit kiáll, az pont, hogy Max Verstappen, és talán rá lehet számítani.
Meg Hamilton, azért Hamilton az is izgalmat. Szerintem.
És az édesapja.
Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Csisztú Zsuzsa, Gergelics József és Bobori Balázs. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Enough time alone, up in my bedroom at home, been kind of bored lately. I hate on all I see, it's all mundane to me. This box I've painted pains me. Wish you could watch me, you could help me down.
grow up, I thought that I could be free, but now I'm realizing this Kool-Aid ain't for me. It's cool cause all my dreams are more than possibilities. I get so vicious when I don't feel delicious. I just need a friend. So much to carry. These days are kinda scary. I don't want the fun to end. Today's the day I've been waiting for. Tomorrow won't come after all. Yesterday's so far away. This today's the only day. Somebody please stop the clock.
Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A Bajnokok Ligájából való búcsút követően a harmadik számú európai kupasorozatban folytathatja az Eto. Ezúttal Luxemburgba utazhat a magyar bajnokság előző kiírásának legjobbja. Bissen, Győr, labdarúgó konferencia liga mérkőzés élőben 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2 perc múlt 17 óra, mikrofonnál Tóth Béla. Labdarúgással folytatjuk a hazafutást, ugyanis ma már folytatja szereplését a nemzetközi kupaporondon az Eto FC, méghozzá a konferencia liga selejtező körének második fordulójában. A luxemburgi Atert Bissen lesz majd a győriek ellenfele, két bajnokcsapat, a luxemburgi és a magyar összecsapása, tehát ma 8:30-tól ezt a találkozót közvetítjük majd itt a Nemzeti Sport Rádióban. Na de mi várható ettől a párharctól és a két csapat luxemburgi mérkőzésétől, az kiderül Olasz Gergő összeállításából.
A labdarúgó konferencia liga második selejtező körében a magyar bajnok Győri Eto a luxemburgi Bissen vendégeként lép pályára. Ennek apropóján egy picit elevenítsük föl, hogyan jutott el idáig a Győr, valamint picit nézzük meg részletesebben, hogy milyen ellenfél vár a magyar bajnok Etóra. Miután a Győr a tavalyi magyar bajnoki versenyfutásban leelőzte a Ferencváros csapatát, a bajnokok ligája selejtezőjében találhatta magát. Már az első selejtező körben játszania kellett a győri együttesnek, az ellenfél pedig a Vikingur Reykjavik volt. Hogy mi történt az első egymás elleni találkozóján a két csapatnak, Cseszregi Balázs foglalja össze.
1-0-ás vereséget szenvedett az Eto, az izlandi bajnok vendégeként. Egy darabig úgy tűnt, hogy a győriek valóban csak a 0-0-ás döntetlenért érkeztek Reykjavikba, hiszen rögtön a mérkőzés elejétől a Reykjavik uralta a játékot, és bizony egyre másra alakította ki a helyzeteket az első félidőben is, azonban Petrás kapus óriásiakat védett, ráadásul nem könnyítették meg a dolgukat a védők, a győri védők, hiszen rengeteget hibáztak, rengeteg eladott labda volt a saját térfélen, és bizony folyamatosan a Vikingurnál volt a labda, így aztán nem csoda, hogy megkönnyebbülten vonultak a szünetre a győriek a 0-0-ás döntetlennel, és a második félidőben is nagyjából ugyanazt láttuk, mint az elsőben a pályán. Eljutottak kapufáig is az izlandiak Hansen fejese révén, aztán a 92. percben jött egy beadás, egy óriási Petrás védés, a visszapattanott, azonban Hansen már 3 méterről a kapuval bólintotta, és ennek köszönhetően végül az Vikingur Reykjavik, sajnos mondhatjuk, megérdemelten nyert. Vikingur Reykjavik, Eto 1-0.
A Győrnek tényleg 180 fokos fordulat kell. Ez a mérkőzés nagyon nem nézett ki jól magyar szempontból. Elmondtam a nézítő körülményeket, a hideg időjárás, a műfű, a vizes műfű, nem játszottunk meccset, ők meccsbe vannak, de azért itt, aki látta ezt a meccset, és mi ezek között voltunk, nagyon nagy különbség volt ma a két csapat között, ami lehet, hogy meglepő a kedves hallgatók számára, de a Győr nem dolgozott ki igazi helyzetet, a hazai csapatnak meg 5-6 komoly lehetősége volt. Ha Petrás nem védi így, akkor elment volna már ezen a mérkőzésen a továbbjutás. Így tudjuk tavalyról, hogy akár a Rapid, akár a svéd csapat ellen a Győr ledolgozta otthon a hátrányát, ebbe bízhatunk. A Bembuáli nem hiszem, hogy föl fog épülni, ebből kell kihozni a maximumot, meg kell találni ezt a befejező csatárt, aki a hazai mérkőzésen tud gólokat rúgni, és sokkal jobb előre játékra van szükség, amit a Győr már tavaly rengetegszer megmutatott, ezt kell elővenni, ezt kell felhozni, és akkor nem lefutott még ez a párharc.
Ekkor még Vukovic László állandó szakértőnk pozitívan állt a visszavágó elé, de ott a Győrnek végül nem sikerült kiharcolni a továbbjutást a Bajnokok Ligája selejtező sorozatában. De hogy hogyan alakult a visszavágó, Cseszregi Balástól tudjuk meg.
Géfi szigorúan egyesével elmagyarázta mindenkinek, mielőtt kiment szögletet rúgni, hogy hova teszi majd a labdát szögletből. G is ott van, Hansen is ott van, ugye Hansen fejelte a mérkőzés végén, kint Reykjavikban a gólt. Aj, és vezetnek az izlandiak, a berúgott labda, én szerintem G-ről pattant a győri kapuba, de nagyon reklamálnak a győriek, kireklamálnak maguknak egy sárga lapot. Ezúttal Vladoljú volt az, aki ezt kireklamálja magának. Hát, a 34. percre járunk. Én azt gondolom, hogy nyilván a szöglet után már ez elképesztő győri védelmi hiba volt. És Hasteinsonról pattant be végül a labda, nem pedig a rajta csimpaszkodó G-ről. Vezetnek az izlandiak. Kerül Tóth Rajmundhoz. A jobb oldalon, akár be is lehet adni, Tóth elindul az alapvonal felé. Tóth, most középre teszi a labdát, Gavrics, egy csere, átveszi a labdát, Gavrics középre, hely, ki tudják fejelni, de nem pontosan, és utána pedig 11-es! Belépett a labda, alig várta szerintem a horvát, hogy 11-es tudjon fújni, belépett ott a győri játékos, az labdát elrúgni készülő izlandi elé, megtolta azt, és aztán eltalálta. Hát talán bumba lehetett, az én innen nem látom, hogy ki van a földön, nem, bocsánat, Tóth Rajmund került a földre, úgyhogy a 36. percben jön egy győri 11-es, nyilván Vitális Mirán fogja azt elvégezni. 3-4 lépésre a labdától Vitális Mirán neki fut. És berúgta, jól van, elment jobb keze felé, jó irányba Kristinsson kapus, de Vitális 11-esével gyakorlatilag a középkezdés utáni ellentámadásból egyenlít az Eto, és hát megint mehet a második gólért, a vezetésért, és bizony-bizony ilyenkor gondolkodik azon az ember, hogy az első mérkőzésen mi történt. De még a kezdőkörben adogatnak csak a győriek. Bumba fordul meg a labdával. Kitenni és ki is teszi Sönnek a jobb oldalra. Ez egy nagyon jó labda. Sön akár befelé is húzhat a 16-oson belül. Vladojút választja sarokkal, középre tett ad a G. Hát az be kell, hát nem itt. Gól! G középre fejelje a labdát és öngól Torkelson lábáról. G nem fejelte volna be, de Torkelson megtette nekünk azt a szívességet. A 45+ első percben én azt gondolom teljesen jogosan vezet az Eto 2-1-re. Ekrót mellett Ibrahimagic megint, ő kérte el a labdát, aztán vissza Ekrótnak, a saját térfelükön, a közép kezdőkörben passzolgatnak Torkelson, a bal oldalon megint Boktorsonnak, Boktorsonnal szemben Vladimir Győri 16-ossal egy magasságban, elindul az alapvonal felé az izlandi, meg is tudta verni ott Vladajut, ajajaj, Hafsteinsson lövése, 2-2! Sajnos ezt gyönyörűen kijátszották, és a 16-osról Hafsteinsson megszerzi az izlandi egyenlítő gólt. Hát nem az Eto'o szerezte meg a vezetést az 55. percben, hanem Hafsteinsson második góljával egy gyönyörű támadás végén a 16-osról kilőtte a hosszú alsó sarkot, egyenlítettek az izlandiak. Hát bizony mostantól kezdve még az eddigieknél is nehezebb lesz. És itt a vége. Itt a vége, Győri Eto'o FC, Víkingur Reykjavík 2-2, ez azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójába az izlandi csapat jutott.
Miután a Győr hazai pályán nem tudta kiharcolni a Bajnokok Ligája selejtező sorozatában a maradást, Vitális Milán értékelt kissé csalódottan, de azért bizakodóan a jövőre tekintve.
Ez a döntetlen sajnos kiesést jelent a Bajnokok Ligája selejtezőjéből, de beszéljünk először erről a meccsről. 0-1 után viszonylag gyorsan sikerült fordítani, de összességében mégis hogy értékeled?
Nehéz mit mondani, már szerintem most mindenki csalódott ebben a pillanatban. Én úgy gondolom, hogyha talán egy kicsit tovább tart a első félidő, akkor még egy rugunk rá még egyet, ugyanakkor a második félidő sajnos nem volt elég egyszerűen, nem találtunk fogást sehogy sem rajtuk. A félidőben egy kicsit szerintem kicsit megtáltosodtak, de én ezt szerintem mi rontottuk el, ugyanakkor még van egy konferencia a selejtező, úgyhogy ott még lehet maradandót alkotni.
Ugye, hogyha a pár harcot nézzük itt a második meccsen, azért sokkal több lehetőséget sikerült kialakítani, viszont szerinted mi az, amiben még jobb teljesítmény kellett volna?
Egyértelműen a támadó játék hatékonyságában, illetve a rögzített szituációkat talán jobban lehetne levédekezni. Nehéz most mit mondani.
Hogyha arra gondolsz, hogy mennyit dolgozott ez a csapat azért, hogy meglegyen a bajnoki cím, akkor azok után mennyire rossz az, vagy nehéz elfogadni, hogy ilyen gyorsan véget ért ez a BL lehetőség?
Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen meg tudjuk tapasztalni, amit Európában játszunk, hogy ez sokkal, de sokkal intenzívebb, mint a magyar bajnokság, de én úgy gondolom, hogy most ugyan csalódottak vagyunk, de nem lehetséges, hiszen jövő héten konferencia selejtező, úgyhogy ott kell megmutatni.
Igen, ugye az előző szezon elején nagyon tudtatok örülni a konferencia liga szereplésnek, most így hogyan tudsz tekinteni arra a sorozatra?
Én abszolút pozitív vagyok azt illetően. Én úgy gondolom, hogy azokban a pár harcokban úgy megyünk bele, hogy ha meg szeretnénk nyerni, és igenis tovább akarunk jutni, akkor lehet keresni valunk azon a kérdéseken.
A konferencia liga selejtező sorozatának második fordulójában pedig a Győrre majd a luxemburgi bajnok Bissen együttese vár. A Bissen tavaly története során először hódította el a luxemburgi bajnoki címet, aminek köszönhetően első alkalommal indulhatott a nemzetközi kupaporondon. A Bajnokok Ligája szereplésük azonban rövidre sikerült, hiszen a feröeri Klaksvík mind a két mérkőzésen 2-1-re legyőzte őket, így már a Győrhöz hasonlóan az első párharcban búcsúztak a BL-től. A luxemburgiak azóta mindössze egy felkészülési mérkőzést játszottak, amelyen 2-0-ás vereséget szenvedtek a belga Virtontól, így jelenlegi formájuk nem túl meggyőző. Papíron a Bissen játékos kerete jelentősen elmarad a Győri Eto'o-tól. A Transfermarkt becslései alapján még az NB1-es csapatainál is jóval szerényebb értéket képviselnek, sőt, Magyarországon nagyjából az NB2 élmezőnyéhez tartoznának keretérték alapján. Ugyanakkor a papírforma nem mindig érvényesül. Jó példa erre a Víkingur Reykjavík, amely szintén nem számított különösebben erős ellenfélnek, mégis ki tudta ejteni a Győrt a Bajnokok Ligája selejtezőjéből. A kiesés óta az Efarin Juárez által irányított Győr nem lépett pályára tétmérkőzésen, viszont sikerült megszerezniük Djukanovićot, akit rendkívül tehetséges és gólerős támadóként tartanak számon, így komoly erősítést jelenthet az Eto'o számára. Hogy hogyan tekint a mérkőzés elé a csapat szélsője, Banáti Kevin, meghallgathatják most.
Utolsó edzését tartja meg a csapat, mielőtt elindulna, ugye külföldre, Luxemburgba utaztok. Milyen mérkőzésre számítotok itt az Európa Konferencia Ligában?
Abszolút nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, úgy gondolom. Főleg nyilván ugye idegenbe kezdjük a párharcot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Masszív csapat ellen játszunk, úgyhogy tudjuk, hogy az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, miket kell kihasználni, és ezeket megpróbáljuk kihasználni.
Mi az, amire mindenféleképpen figyelünk? figyelni kell a luxemburgi bajnok ellen, mire figyelmeztetnéd akár pont, hogy a szimpatizánsaitokat is?
Ugye elemeztük őket, van két erős csatáruk, gyors szélsőik, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz azért hátul. Amint említettem, öt védővel játszanak, úgyhogy azért ilyen csapatok ellen, ahol sok hosszú labda van, masszívak, mindig nehéz játszani, úgyhogy ezeket mondanám.
Tavaly kis hián meglett az Európa Konferencia Liga főtábla, idén milyen célokat tervezgettek ebben a kupa szereplésben?
Igen, ahogy említetted, tavaly majd, hogy nem sikerült odaérni, úgymond első évünkben, nénk ezt megugrani idén, úgyhogy szeretnénk elérni a főtáblát.
Milyen más egyéb teljesítményre van szükség a csapattól itt az Európa Konferencia Ligában, mint amit esetleg nem láthattunk a Bajnokok Ligájában tőletek?
Úgy gondolom, hogy abba kell hinni, és azt kell csinálni, amire felkészített minket a szakmai stáb, és tényleg megpróbálni azt a filozófiát játszani, amit az edző kér. Úgy gondolom, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, és mentálisan erős lesz a csapat, akkor úgy gondolom, hogy benne van a csapatban az, hogy ezt el tudjuk érni.
Ma este 20 óra 15 perctől tehát a magyar bajnok Győri Eto a luxemburgi Bissen vendégeként lép pályára a Konferencia Liga selejtező sorozatának második körében, a visszavágót pedig 9 nap múlva, július 30-án rendezik Magyarországon Győrben. Mind a két találkozót élőben követhetik majd a Nemzeti Sportrádióban.
Olasz Gergő összeállítását hallottuk. Ma este 8:30-től tehát Atert Bissen Eto FC mérkőzés a Konferencia Liga selejtezőjében, itt a Nemzeti Sportrádióban is. A pontos idő 17 óra 15 perc, folytatjuk a Nemzeti Sport krónikával, érkezik a stúdióba Berra Emese.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én, a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak.
fekszik Ludmilla, átvág a tisztáson, átugrik könnyedén egy alvó partizánon. Akna mezőn szökel, lesemér a lába, furfangos nyeszgyerka barlangjában várja.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Visszavonulhat a válogatottól Emiliano Martinez. A VB címet eldöntő gól is lehet a VB legszebb találata. Maradnak az alelnökök az Atlétikai Szövetségben. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivócki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Előd elnökségi tagot. A szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós múlt szerdán azonnali hatállyal távozott, illetve lemondott két elnökségi tag és a felügyelő bizottság három tagja. A hiányzó pozíciók betöltésére a rendkívüli tisztújító közgyűlést szeptember 2-ára hívták össze. Most Zsivócki Farkas Györgyit halljuk.
A mai rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetéről?
Én azt gondolom, hogy most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
Ugye az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetség. A mai döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
Igazából ugye itt a küldöttgyűlésen is elhangzott, hogy jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Én úgy gondolom, hogy az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
Zárásképpen mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
Én azt gondolom, legalábbis én, amit a saját szervezetünkön belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-e és 13-a között kerül sor Budapesten. Többek között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden szám a lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Mindeközben az ezüstérmes argentin válogatott kapusa Emiliano Martinez kijelentette, elképzelhető, hogy lezárja válogatott pályafutását. Arról álmodtam, hogy újra győzünk és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat. Most sok mindent át kell gondolnom, meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem, eljött-e az ideje, hogy visszavonuljak, fogalmazott a 33 éves hálóőr, aki a 4 évvel ezelőtti katari döntőhőse volt. A franciák elleni fináléban ugyanis a ráadás utolsó pillanataiban zicsert védett, majd a 11-es párbajban kétszer hibáztak ellene, így a világbajnoki aranyérem megszerzésében akkor döntő szerepe volt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség honlapján megjelölte azt a 12 gólt, amelyből majd a szurkolói szavazás végén kikerül a 2026-os világbajnokság legszebb találata. A listán ott van a VB címet eldöntő Ferran Torres gól, míg egyedül a VB ezüstérmes Argentina szerepel 2 góllövővel is a listán. Lionel Messire és Julian Álvarezre is lehet szavazni, de ott van a 12 között Erling Haaland, Jude Bellingham és Kylian Mbappé egy-egy találata is. A torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel 3-as átlagnak felel meg. a győztesre július 27-éig lehet voksolni. Alejandro Dominguez, a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség elnöke támogatja a nemzetközi szervezet vezetőjének Gianni Infantinónak azt az ötletét, hogy a 2030-as világbajnokságra ismét létszámot emeljenek, és már 64 együttes vegyen részt a három kontinens hat országát érintő tornán. A tervek szerint a következő VB elején az 1930-as centenárium emlékére az első tornán házigazda Uruguayban, valamint Argentínában és Paraguayban is rendeznének egy-egy találkozót. Majd a teljes mezőny már Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban játszana tovább. Infantino először bő egy hete beszélt arról, hogy a most 48-ra emelt létszámot 64-esre lehetne bővíteni, és a három dél-amerikai ország nem csupán egy-egy mérkőzésnek, hanem a házigazdák részvételével egy-egy csoport küzdelmeinek adhatna otthont. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencialiga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A győriek támadója Bánáti Kevin így várja az összecsapást, Szalai Ádám a riporter.
Abszolút nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, úgy gondolom. Főleg nyilván ugye idegenbe kezdjük a párharcot, úgyhogy csak biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Masszív csapat ellen játszunk, úgyhogy tudjuk, hogy mik az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, miket kell kihasználni, és ezeket megpróbáljuk kihasználni.
Mi az, amire mindenféleképpen figyelni kell a luxemburgi bajnok ellen, mire figyelmeztetnéd akár pont, hogy a szimpatizásaitokat is?
Ugye elemeztük őket, van két erős csatáruk, gyors szélsőik, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz azért hátul. Amint említettem, öt védővel játszanak, úgyhogy azért ilyen csapatok ellen, ahol sok hosszú labda van, masszívak, mindig nehéz játszani, úgyhogy ezeket mondanám.
Milyen más egyéb teljesítményre van szükség a csapattól itt az Európa Konferencia Ligában, mint amit esetleg nem láthattunk a Bajnokok Ligájában tőletek?
Úgy gondolom, hogy abba kell hinni, és azt kell csinálni, amire felkészített minket a szakmai stáb, és tényleg megpróbálni azt a filozófiát játszani, amit az edző kér. Úgy gondolom, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, és mentálisan erős lesz a csapat, akkor úgy gondolom, hogy benne van a csapatban az, hogy ezt el tudjuk érni.
A 20 óra 15 perckor kezdődő Atert-Bissen György mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Holnap Sydneyben megkezdődik a vízilabdázók világkupa döntője, amelyben a magyar női és férfi válogatott is harcba indul a győzelemért. Az első napon előbbi gárda, tehát a hölgyek lesznek érdekeltek, és a negyeddöntőben az olimpiai bajnok spanyolokkal csapnak össze. Az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes Szűcs Gabriellával Regős László Pál beszélgetett a világkupáról.
Alapvetően ennek a nyári világkupának kevésbé ez az a fő értéke, hogy most egy világkupát lehet nyerni. Szerintem a csapatoknak a többsége ezt inkább a csapat építésre használja fel. Új játékosok vagy olyan játékosoknak adják meg a lehetőséget, akik mondjuk kevesebbet szerepeltek, vagy még fiatalabbak, és azért egy nagy presztízsű, komoly ellenfeleket felsoroltató eseményről van szó, és itt élesben ki lehet őket próbálni szerintem. Tehát legalábbis, ahogy én ezt látom, a magyar csapatnál mindenképpen ez a helyzet, de ahogy nézegettem a többi csapatnak is a keretét, azért vannak ott is próbálkozások így játékosok terén. Úgyhogy szerintem inkább erre használják ezt az idei nyári világkupát fel a csapatok.
Tehát lehet mondani tulajdonképpen, hogy ez a legkomolyabb felkészülési torna?
Abszolút, tehát ez mindenképpen, tehát nagyon 8 nagyon jó csapat van ott, és az a három mérkőzés, amit le fognak játszani a lányok ezen a héten, az mind nagyon-nagyon jó mérkőzés lesz. Ugye ez még hozzá lehet számolni azokat a felkészülési meccseket is, amiket akár Sydneyben, akár itthon játszottak, tehát hogy azért ez a nyár ez egy viszonylag pörgős és jó meccseket felsoroltató felkészülés és nyár volt.
Két olimpia között vagyunk pontosan, viszont nekünk talán fontos az is, vagy fontosabb a többieknek, hogy jövőre hazai medencében játszhatja majd a világbajnokságot is a csapat. Ez mennyire lebeghet már akár a szövetségi kapitány Cseh Sándor, akár a csapat szeme előtt, hogy már arra a VB-re is készülni kell, készülni lehet?
Abból a szempontból biztosan, hogy ugye, ahogy mondtam is, azért ez a torna megfelelő arra, hogy olyan játékosok is belekerüljenek a vérkeringésbe, akár a csapat vérkeringésébe, akár a nemzetközi meccsek vérkeringésébe, akik eddig kevesebbet szerepeltek, és megmutassák azt, hogy ők igenis megállják a helyüket egy ilyen szintű tornán, és ez egy nagyon jó alap tud lenni a jövő évi világbajnokságra, hiszen bár nem az lesz az első kvalifikációs torna, de azért egy hazai rendezésű világbajnokság az mindig egy óriási értéket jelent, nem beszélve arról, hogy már ott is lehet kvalifikációt szerezni. Ugye előtte már lehet a téli világkupán is, de ugye nekünk valószínű, hogy inkább ez a világbajnokság lesz a főbb esemény a jövő év során.
Szűcs Gabriellát hallottuk, a Nemzeti Sportkrónika pedig ezzel véget ért. Sportvilága 22 óra 30 perctől várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál Tóth Béla. Jégkoronggal megyünk tovább, ugyanis itt van velünk a stúdióban az MTI szerkesztője, Spíler István. Szia!
Szervusztok!
Szia! A legutóbbi hír, hogy Szongott Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban tölti az első évét, miután draftolta őt a Buffalo Sabres. Mik a legfrissebb fejlemények vele kapcsolatban? Elsősorban róla fogunk beszélgetni, és aztán itt a jégkorong szezonok közötti uborka szezonban, uborka idényben, azért több minden más is szóba kerül majd, de először akkor Szongott Domán, mit lehet most róla tudni?
Sőt, először javaslom, hogy hazakorcsolyázás legyen a műsor ezen betét része, mert ebben a hőguta-szerű időben is nagyon sokat vök a jégpályán, és szeretettel meghívnálak egyszer, mert egy bemenni egy 3-4-5-6 fokos jégpályára üdítő, felfrissítő élmény, és utána persze aztán úgy jössz le, hogy közben a jéger alsódból is csavarod a vizet. Domán. Tehát, ahogy láttam, egyébként most múlt héten volt a táborom, őt meghívtam vendégnek lőni, mert hogy a játékos tábor is vele futott, volt itt női profilligás másodedző, NHL skill edző, tehát szerintem neki is tudtak volna újat mutatni, de ahogy láttam, sőt rám írt utána, amikor tudsz jönni, azt hitt, hogy most éppen azon a héten Finnországba fog edzeni.
Akkor járja a világot, Észak-Amerika, Európa, Magyarország.
Balaton-Szárszó, mert hogy ott hallottam meg, hogy draftolják, és ahogy láttam, ő a finn klubjával felbontotta a szerződését. Ez egyértelmű jel arra, hogy ő nem Finnországba fogja következő szezont lehúzni, hanem a tengeren túlon. Ott vannak különböző verziók, de meg amit tőle hallottam, a neki a szakmailag, ha nem tud Finnországban maradni, és a jelek alapján nem fog, akkor ez a kiemelt junior, én így szerettem lefordítani, mert ez, hogy major junior, tehát ez abszolút az NHL előszobája, a legtöbb draftolt onnan van, főleg tengeren túl játékosok, és minimalizálva csapatonként 60 csapat van ebbe a major juniorba. Ez három részre osztódik Kanada, illetve Egyesült Államok szerte. Az Egyesült Államok északi része kanadai határoz közel, néhány csapat még ebbe a kanadai kiemelt junior bajnokságba játszik, tehát határon átívelő. Van a Ontario, tehát Toronto és környéke, akkor van a Quebec és környéke, és van a többi, a nyugati, a Western, és ez a három albajnokság adja a major junior bajnokságot, tehát egy kiemelt junior bajnokság, és abszolút profi közeg junioroknak, tehát minden meccs úgy kezdődik, hogy 3-4-5 ezer néző. Ezek fizetős nézők. Teljesen, de egy kicsi NHL, juniorokkal játszott NHL-nek lehetne, és minden csapatban maximum 2 légiós lehet. Tehát ha ránézel mondjuk egy magyar junior bajnokságra, lehet, hogy találsz olyan csapatot, hogy ennél sokkal több nem magyar állampolgárságú játékos van, és mégis 60 csapat mellett is versenyeztetik a kanadai, illetve a USA csapatoknál ugye az Egyesült Államok beli játékosokat. Mondván, hogyha valaki finn, vagy svéd, vagy orosz, vagy cseh, az jó esetben a saját nemzeti junior és felnőtt bajnokságában is kap egy olyan minőségű képzést, hogy az egy nagyon jó ugródeszka a felnőttek világába, a profiliga világába, tehát vagy saját egy svéd élvonalba, egy finn élvonalba, a kanadai gyerek pedig mibe gondolkodik? Egy NHL-be. Tehát abszolút minden jel arra mutat, hogy Domán erre veszi az irányt. Vannak olyan dolgok vele kapcsolatban, amit nem mondhatok el, mint a család ismerőse, barátja, az édesapjának én csapattársa voltam, elmondott olyan dolgot, amiket jobb, ha akarják, akkor ők mondják el. Ez abszolút privát dolog, és én tartom magam a barátságunkhoz, tehát nem fogok elárulni olyan titkokat, amiről tudom, hogy titok. Ha ők ezt elmondják, akkor elmondják, de az a lényeg, hogy mindenki jelen pillanatban, jelen környezetben és a finn háttérrel együtt úgy ítélik meg, hogy ez a kanadai junior bajnokság lesz a legjobb neki, az ő fizikai és tudásbeli állapotához képest. Hiszen ha belegondolsz, azért már vannak olyan draftoltak az idei draftról, akikkel már NHL-es csapat kötött szerződés. Tehát a Domán is köthetne, de mivel az, hogy csak az 5. körbe kelt el, az első körösökkel azért már nagyon hamar alá szoktak írni, hiszen ők már szinte készen állnak, fizikailag is. Egy belegondolsz, hogy 18 éves fiatalemberben mind a ketten voltunk, de hirtelen 18 évesen be kéne dobni bennünket, 18 évesről beszélek, egy kőkemény, masszív, rutinos, 100 kilós bekkel. Hát az első sarokban valószínűleg szezon végig tartó sérülést szenvednék, ott cselezgetnék. Vagy nagyon volt olyan cseh játékos, aki az első szezonjában lőtt egy pimaszgolt. Tehát ilyen láb között korong és föl a ficakba. És utána ő meg lemegy a padra, milyen gólt lőttem, mindenki örül neki, és az edző többet nem küldelek be a meccsre. Nézd, hogy milyen, hát olyan gólt lőttem, hogy itt a 20 ezer nézőt elkönnyezi magát. Igen, de a következő cserében megölnek.
Igen.
Az ellenfél. Tehát ezeket is tanulni kell, és jelen pillanatban Dománnak a képességeit, fizikai paramétereit úgy ítéletik meg, hogy még 1-2 év kell arra, hogy készen álljon egy ilyen nemes, felnőtt bajnokságbeli kívásra.
Óriási ugrás valóban azért innen elmenni egy NHL csapathoz, és akár már részt venni a fejlesztő táborában, de ahogy említetted, ebben a kiemelt junior bajnokságban két légiós szerepelhet egy csapatban. Tehát már az is viszonylag elég nagy ugrás, hogy oda bekerülni légiósként.
Bizony. Nem is volt nagyon sok magyar eddig. Óriási eredmény ez is, az az igazság. És ráadásul őt ebbe a junior bajnokságba egy évvel korábban csúnya szóval draftolták, de akkor még az elmúlt szezon jó volt ugyanilyen fejlesztési szinten mondjuk, ahol volt, tehát a finn junior bajnokság, volt ott sérülése is, de benne volt a pakli, hogy esetleg egyszer-kétszer edzhet a felnőttekkel, tehát a finn klubjának felnőttjeivel. Ha úgy alakult volna, hogy jön egy erős sérülés, vagy betegség, hullám, talán még föl is hívták volna egy-két felnőtt meccs, hiszen például Gallovili ugyanebbe a klubba nyomul, finn döntősök voltak. Tehát van ott magyar talpgyökér, aki Vili az nagyon jól helyet tud készíteni. Tudják, hogy egy magyar gyerekkel sem égnek meg.
Hát, mint a fotball világában Szoboszlai viszi a hírnevét a magyar labdarúgóknak, úgy Galló is a fény
koromban. És akkor Szobó után is már van
ott több. Ott van Kerkez, Pécsi.
Jármin, tehát nyilván ezek baromi jók, ezek a úttörőknek lehetne, de ezek a nyomtaposók. Mm. És ráadásul hát egy Szobosztó nem csak egy nyomtaposó, ő maga a nyom. Tehát őt érdemes követni, és ugyanúgy a mi hoki világunkban a Williennél a Kókó nevű csapatnál. Szóval Dománnak ez a következő ugródeszka, ott más dimenziójú pályák vannak, és ráadásul közelebb van, tehát ha a Buffalo úgy gondolja, azonnal tudod a edzőt delegálni, hogy ő tartson neki privát edzéseket, fejlesztő edzéseket, sokkal közelebb van a tűzhöz, mint Finnország. Egyébként Finnország is nagyon jó merítő deszka az NHL-nek, és ha belegondolunk arra, hogy a Buffalo-nak a főigazgatója, general manager, Finn, akkor még jobban látjuk, hogy mitől van a Buffalo-nak ilyen erős Finn vonala, hiszen ő a NHL-es klub vezérkara abszolút oda kihelyezett egy megfigyelő állomást edzői karral együtt, és nem sajnál semmire pénzt. Tehát a Dománnál ez a szakmai része, és akkor volt az, hogy például milyen ügynökkel dolgozik. Egy fantasztikus ügynöki kar áll mögötte, aki lát potenciált a Dománban. És úgy gondolom, ez a másik kulcspontja az ő NHL szerződésének, hogy egy ilyen ügynökkel, ügynökséggel tud együtt dolgozni. Ez egy csodálatos dolog volt, hogy ők ráleltek Domára, és látnak benne potenciált. Már nem egyszer, nem kétszer kivitték őt tengeren túra nyáron edzeni, hogy ismerkedjen a közeggel, az NHL-esekkel tudott edzeni. Tehát neki ez mind-mind az élményen túl egy olyan szakmai muníciót ad, hogy csorog a nyálam most is.
És ő most kim volt már, mint Szongott Domán a fejlesztő táborában a Buffalo Sabresnek, ahogyan itt már szóba került, hazatért, megfordult Finnországban, illetve a korábbi finn klubjánál, a Kókónál is eltöltött néhány napot. Az, hogy milyen fejlődési utat járhat be, illetve te hogy látod, hogy milyen lépcsőfokokat kell neki megugrania ahhoz, hogy mondjuk majd első magyar égkorongozóként jégre lépessen egy NHL csapatban. Ugye még mindig csak 18 esztendős, tehát elképesztő sok ideje van, de mik azok a fejlődési szintek, amiket neki végig kell járni?
Ugye ezek a korokkal azért vigyázni kell, mert 18 évesen már voltak, akik magyarok, hogy többszörös olimpiai bajnokok. Figyelj, 23 évesen Gretzky 1000 pont az NHL-be. Mi meg egy 23 éves gyerekre azt mondjuk, hogy még fiatal.
Igen.
Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Az NHL-be azért látni kell azokat a szinteket, hogy van, hogy általában úgy szokták megkülönböztetni egy csapaton belül, hogy top 6-os csatár vagy-e, tehát az első két sornak vagy a részese, plusz még az alap emberelőnyös sor, tehát nyilván ezektől a pontokat várják. És most, mint légiós, megnézik a junior bajnokságban, mondom, kettő légiós lehet.
Ez az,
tehát
igen.
Neki itt húzó embernek kell lenni. Tehát hozni kéne a meccsenkénti közel pontátlagot, mert hogy olyan kaliberű, hogy légiós vakot tőle többet várnak el. Még egy kanadai, mert ha azt mondják, hogy te mit tudom én, itt 70 meccsed van, de lesz 30 pontot, hát ezt tudja bármelyik kanadai, akkor ahhoz nem fogok ellőni légiós patront. Neki a következő lépés az, hogy mint légiós bizonyítson. Ezt Finnországban döntő részben megtette. És mondjuk azt nézzük, hogy a felnőtt válogatottban azért nyilván felnőttek szolgálják őt ki. Tehát kis túlzással azt mondod, hogy ha egy jó sorba beteszed, vagy emberelőnybe, akkor ha a magyar válogatott nem az alcsoportos ellenfélek játszik, akkor neki sokkal nagyobb szansz van pontokat termelni. A top 6-os játékosokat a pontok, gólok, gólpasszok alapján határozzák meg. Utána a következő szint, hogy a alsó 6-osba vagy benne, és azon belül is a harmadik sorba kerülsz, vagy a negyedik sorba, mert más szerep van. Tehát azt látják látod, hogy sokkal inkább te egy védekezőbb típusú játékos vagy, azok is veszett hasznosak, mert akkor az emberhátrányt fogod szét cseszni az ellenfélnek. Tehát akkor nem a pontok fognak dönteni, hanem az, hogy hány bulit hozol el, hány gólt plusz-minusz mutatod, milyen lesz. Tehát, hogy te tudod-e semlegesíteni. Egy más szerepkör, más attitűd. Mennyire mész be a piszkos területekre, hogy mert vannak a művészek, tudod, tehát akik várják a zsugát, akik vagy kikészítik, megterítenek neked, vagy pedig van a munkásabb, de ezt is el kell vállalni, mert 20 darab Crosby, 20 darab Gretzky nem fog nyerni bajnokságot, mert nincs aki elvégezze a piszkos munkát. Nem fog semlegesíteni.
Valakinek ugye meg kell csinálni azt is. És Domán melyik kategóriába
hát
tartozik
most fog
szerinted?
Eldönni. Tehát ha most légiósként adok neki bizalmat, tehát rászolgált arra, hogy mondjuk legyen egy top 6-os. Itt megnézik az első 2-3 hónapját, és az alapján ő bejön, és most tekintsünk át, hogy ne jöjjön közbe sérülés, mert nyilván akkor egy kicsit módosulnak a játéklapok, akkor ha ő tudja hozni, akkor bekerül ebbe a top 6-osba, ami meg egy elit kategória. Ha meg azt látják rajta, hogy inkább ha nem megy neki, de akkor is hasznosát tudod. Ha érzed magad, hogy nem megy ma a gólszerzés, akkor vissza tudsz-e úgy zárni, védekezni, több pofont vállalsz be. Tehát ha nem megy úgy ma szépen a gólszerzés, hogy mondjuk az ukránoknak lőtt egyet, vagy a VB-n a briteknek, ha nem megy ilyen szép, akkor hasznosát tudja tudni magát azzal, ma nem én vagyok a Gretzky,
igen,
hanem ma inkább aki hozza Michelangelo-nak a költömböt. Tehát akkor a fizikai, ipari fizikai munkát, de tedd magad hasznosná. Tehát az, hogy ma nincs olyan formád, és ott a junior bajnokságban, ebbe a kiemeltben több mint 70 meccs az alapszakasz. Tehát durva mutatókat lehet gyártani, és távolságok is azért vannak. Tehát meg ez is, hogy lesz-e honvágya? Például ezt tudom, amikor az én...
Ez a másik, igen, a magánélet, amiben nem látunk bele, hogy azért itt ki kell költözni egy teljesen új környezetbe. Nyelvtudása azért egy
az
18 esztendős játékosnak.
Ha nézted a Buffalo-i interjúet, szóval ez nem lesz gond. Amikor én viszek ki magyar gyerekeket, és már mondjuk 2-3 éve kim vannak akadémián, vagy följebb, most már egyetemistám is lesz kint, tehát NCAA játékosok, mindig mondták, hogy én erre nem figyeltem, mert nem tudtam róla. Hogy megnézték az első évben, hogy mennyire van honvágy ennek a fiatal embernek, aki lehet lány is, meg fiú is. Egy finn bajnokságban Budapestről nézve, tehát tényleg beülsz, fősz, azonnal vesz egy egyet Helsinki-be, aztán kezdi csokolom, néhány óra múlva ott vagy. Egy németországi légiós magyar kocsibe ülsz, Münchenben ott vagy 6-7 óra alatt, kicsit följebb vagy több, de egy repülő. De az, hogy Kanada, az már nem ez az árkategória, és nem ez az időintervallum.
Hát volt egy óceán elválasztja a két kontinenst.
Volt olyan játékosom, aki rosszul érezte magát az adott családnál, mert kint Kanadában, és a hangján hallottam, hogy sírásra görbül. Hogy mi legyen, és akkor nyilván egy más azért tartani a lelket valakiben, hogy telefonon vagyok, vagy Skype-on, vagy a szülőket felhívja, vagy kell egy otthoni macskának a nyávogás, hogy megnyugtassa. Miközben, ha ez mondjuk Németország, kocsiba ülök, és akkor megvigasztalom. A szülők nyilván, vagy a baráti kör. Kanada az más, és akkor onnan szóltak az edző kollégák nekem, hogy nézik azt, hogy ennek a gyereknek van a honvágya, hogy tud-e a következő. Volt a német gyerekem, aki hazajött. Nem bírta ezt a honvágyat. Vagy például az én fiamról tudtam, hogy nem. Tehát neki kell egy apai-anyai jelenlét. Ő nem bírta volna elviselni ezt. És más 14, 16, 18 évesen, ez abszolút személyfüggő, hogy tehát ezt a szegmensét is fogják nézni Dománnál. Profi minden, de nem Magyarország, Finnország távolságba kell gondolkodni.
Szurkolunk természetesen Szongott Dománnak, a vendégünk a stúdióban Spíler István, és a jégkorongról beszélgetünk továbbra, és neked is azért az elmúlt hetek azok elég mozgalmasok voltak.
Hú, mozgalmasok, úgy elrepült. Szakmailag nem tudtunk előrelépni, mert sikerült nem elhívni, mert azt egyfolytában hívtam, de hogy itt is volt. Most, hogy hazautazott, akkor hittem el, hogy tényleg itt volt egy igazi NHL-es edző, a Philadelphia Flyers kapusfejlesztő edzője Brady Robinson. Én 2012-ben ismertem meg őt, szépen próbáltam tőle tanulgatni, utána ő bevett ebbe a körbe, ahol ő tart táborokat. Hát én évente 3-4-szer megyek ki hozzá, illetve a köréhez, és akkor ott NHL-esekkel, vagy NHL közeli farmkapusokkal edzőtáborozunk, fejlesztünk. Én is megkapom azt a bizalmat, hogy az egyik kapunál lehettek állomásfőnök, hát hozzám is ugyanúgy jön egy NHL-es kapus, aki mondjuk két fejem magasabb nálam, de ez mindegy, abszolút nem érzékeltetik, hogy tehát a Brady azt mondja, hogy én vagyok itt, akkor az NHL-es kapus elfogadja, hogy itt én magyarázok neki, vagy én osztom az észt, ha úgy tetszik, de nyilván ez nem így megy, hanem csak figyelünk a finomságokra. Nagyon hosszú egyeztetés volt, évekre visszanyúló, hogy el tud-e jönni. Hát ott például Domán esetében most volt az, hogy draft és májból volt egy fejlesztő tábor. Hát itt is az volt, hogy a Flyersnek azt kellett mondani, hogy elengedi 5-6-7 napra utazásra együtt. És megjött szerdán, és a következő szerdán már ment vissza. De az alatt meg kimaxoltunk mindent. Egy nap városnézése volt, el volt ájulva Budapesttől. Oda a parlamenttel szembe foglaltam neki szállást. Kisétált, és egy szembe a parlament.
Hát ez azért sok turistát, vagy külföldit meg tud fogni. Ágy,
meg volt fürdőbe, meg mindent, tehát ez étterem. De ez csak arra jó, hogy ráhangolódjunk, és kiszolgáljuk. Tehát ugyanúgy hozzátartozik a reptéri fuvar, meg minden. Egy reggeli pályán étel, bármikor kell egy masszőr, akkor ott van az öltözőben. Tehát minden apró részletre is figyelni kell. De olyan profi már, hogy előtte is elmentünk, hogy akkor kipróbálja, hogy tényleg úgy működik-e az a laptop, az az amerikai rendszerű, meg olyan dugó van, tudom, előadásokat is tartott a gyerekeknek, abszolút nem csak jégen dolgozott. Tehát és akkor nagy nehezen, mondom, hogy több éves, mert 3-4 éve fűzöm, hogy jöjjön el, de mondja, hogy értsd meg, hát a például bejut a Philadelphia, vagy a farm csapat a playoffba, ezt ott előtte levő napokba dől el. Igen. És akkor így, most kalkulálj repjeggyel, és ott tehát olyan horror összeg, mert most megveszem jövő évre a repjegyet, X, de ha holnapra veszek meg egy Vancouver, Budapest, Philadelphia, az X a tizediken. Igen. És akkor előtte ráhangoltam a magyar gyerekeket, tartottam egy kis tábort, hogy mit kér az NHL-es edző. Tehát korcsiázásnál is ugyanúgy, tehát mind a Terminátor téged így befotózna, és jól tartod-e a bal karodat, a jobb karodat, az állat fönn van-e, hogy áll, milyen terpezbe állsz, amikor kimozdulsz, akkor a megérkezéskor is, milyen terpezbe vagy, hogy tudsz-e oldalra mozogni, előre mozogni, hol a testsúlyod, hol a botod, milyen szögben áll, és végignéz, és azonnal tudja, hogy mi a csízió. És akkor én megpróbáltam a gyerekeket egy háromnapos kis táborba erre felkészíteni, angol vezényszavakkal, stb. Majd utána két nap szünet, és jött ez a nagy NHL-es edző. Mindjárt első nap elmélettel kezdtünk mindig. És elmondta, hogy ma mi lesz. És videón mutatott Flyers kapusokat, hogy ő hogy csinálja. És utána mentünk föl jégre, és akkor napi 6 óra jége. El voltunk 70 gyerekkel.
Milyen korcsoport egyébként?
Vegyes volt. Juniortól volt egészen előkészítőig tulajdonképpen. A játékos táborba képzeld el, kapaszkodjon, volt 2020-as. Születési. Úgyhogy ő már 2 éve játszik. Tehát 4 évesen kezdte. A kapusoknál legfőbb az 2017-es volt. Uh-huh. És aztán itt találkozott Király Olivérrel, aki a kanadai, nem a Major Juniorban, nem a kiemelt, egyen lejjebb játszik. Ott viszont top kapus, top 3-as. Minden paraméterben a legfontosabb kapusmutatókban, és hát nekem ő egy kiemelt kapusom, ahogy tetszik az ászlós hajója az én itteni munkámnak, vagy bármilyen kanadai, vagy németországi, vagy magyarországi munkámnak, és már 6. éve külföldön játszik, úgyhogy 2006-os születésű, most utolsó éves junior lesz, és az Oliver volt a, mondjuk így szakmának a demogóli, tehát a kicsiknek ő mutatja be a helyes mozgás, korcsolyázás, testtartást, meg mindenféle jégen kívüli dolgokat is. Mivel a kisebb korcsoportokban az Olivert is felkértem, hogy legyen egy ilyen állomás parancsnok, ezért ott öltözhetett velünk az edzői öltözőbe. És akkor mondtam, hogy azért minél többször próbáljunk közel férkőzni a Bradyhez, tehát akkor jöjjön föl a elméleti órákra, ha kell, akkor én meg ő is fordítson a gyerekeknek, lássa az öltözőbe, és mit tud, a jégen úgy is látja majd, mert amikor a nagy korcsoporta voltak, az Olivier ugyanolyan kapus munkadarab volt, mint a többi. És utána távol volt szombat, tehát először szombat reggel találkoztak, személyesen. Az Olivier meg az NHL-es edző. És utána hétfőn odaszólt neki, hogy Olivier, jövő héttől mi a programod, mert ha ráérsz, most van kedved, akkor következő hétfőtől jöhetsz hozzám két hétre az NHL-esekkel edzeni. Ezt én is ott, és így pak, így koppant az állunk a földön, ha gomiszőnyeg van, hát, és akkor már hívta a szüleit, hogy akkor ez a helyzet, és akkor hétfőn jó, van jó, és akkor kedden már repjegyet kellett venni.
És akkor egyik Vancouver, napra a másikra.
Vancouver, és egyébként augusztus 5-e, 4-e felement volna vissza a tengeren túli székhelyére, de így aztán három héttel előbb már kiment. Tehát ő ezekben a napokban most az NHL-es edzővel készül, tehát jégen is ugyanúgy dolgozik majd, és utána ott van egy párhuzamosan futó tábor, ahol meg lehetőséget kap arra, hogy ugyanúgy, mint a Spiller Golikenben, hogy legyen, ott együtt dolgozzon a NHL-es edzőnek, mint egy jobb keze. Szóval ez is egy nagy dolog szerintem, hogy egy ilyen NHL-es edző egy három nap után rábök egy magyar kapusra, junior korúra, hogy ha van, nincs ütközésed más programmal, lekötött programod, akkor ülj repülőre. És azért Vancouver most nincs közel, a repjegy nem olcsó, 300 000 fölött van a repjegy, de amúgy ott meg kint mindent kap. Tehát a szakmai munkát is megkapja, meg a szállást is, étkezés, minden ingyen van kint neki. Annyi volt, hogy vállalja ezt az utat, és nyilván bolond lett volna kihagyni.
Ez egy óriási, ez szinte visszautasíthatatlan ajánlat. Hát
tulajdonképpen ezt az egész tábort azért is tartom, mert nyilván a mai nyitott világban egy magyar gyerek bármikor kimehet egy kanadai táborba, nem biztos, hogy NHL-es ez, sőt, az egy zárt közeg, oda nem lehet menni. Meg ez a szint már úgy van írva, hogy invitation, tehát akkor jössz a táboromba, a hívlak. És lejjebbi táborokba, korosztályosba elmehet. De most könyörgöm, ebbe a távolságban minimum két hétre ki kell menni. Repjegy úgy kezdődik, hogy 3 kiló. Ha még kisebb vagy, megy veled egy szülő, 600 000-nél járunk, és még csak leszálltál. El kell menned 2 hét szállás, 2 hét kaja, 2 hét tábor. Egy ilyen tábor kint $1000 környékén, 1 hét, 5 nap. Az $2000. Ételmizé, még 800, 2x800 ezer. Tehát ez, ha összeadod forintárfolyam, két
kevés
ember,
család engedheti meg magának.
2 milkánál kezdődik, ide eljön a táborba, mondjuk 200-300 ezerért tizedennyi összegért, ugyanazt a programot kapja, ugyanazokkal az edzőkkel. Nyilván az edzőkkel, a meghívásáért, ideutazásáért, itteni szállásáért, és az itteni tiszteletdíjukért abszolút én felelek. És akkor ide jön, és akkor rábok erre, de gyereki. És most egyébként 3 lány is volt, aki például a női profiliga alatt levő egyetemre augusztus 24-től 28-ig mehetne edzőtáborba. És itt, ha megfelelsz, még nem visznek el a női NHL-be, ez a PWHL, de bekerülnél egy olyan egyetemre, ahonnan már mazsolázik, nem gat, mert az egy ilyen kicsinyítő képzővel egybekötött, de visznek el, és ráadásul egy kanadai egyetemen, egy női hokisnak, hát egy paradicsomi állapot szakmailag, életstílusilag, a Vancouver gyönyörű hely, tényleg sajnáltam mondom, de ha ott lottötösöm nyerne, akkor lehet, hogy most ott lennénk, és úgy csinálnál interjút, és akkor de egy olyan, aki a hokiba bele van beleőrült.
Hát annak
ez a paradicsomi igen. Állapot. A fiúknak mondjuk egy Domán, egy Major Junior, egy Olivérnek az, hogy NHL-es edzővel készülhet, egy Berecki Dórinak, hogy esetleg a UBC, University of British Columbia-ba edzhet, hát ez komolyan mondom, egyszerűen parádés, hogy ilyen, hogy ezek az edzők észreveszik ezeket a magyar vésztehetségeket. Nagyon jó dolog.
Reméljük, hogy akkor a folytatás az hát olyan lesz, amilyet megálmodtunk, és amiért, amiben reménykedünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Spiller István volt a vendégünk, a Hazafutás pedig a végére ért. A műsorvezető Tóth Béla búcsúzik, a szerkesztő Szabó Bence nevében is. Következik a Körkapcsolás, maradjanak a Nemzeti Sportrádióval. Viszont hallásra!
Ez volt a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió.